Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Nagyon vártam a mai podokat. Most egy ilyen 1900 szavas jegyzet sikeredett három párharcról. Nem fogjuk tudni ezt mindet átbeszélni, amit kigyűjtöttem, de azért a nagy részét remélem a fontosabb dolgokat ki fogunk tudni emelni. Te nem tudom, használsz egyébként jegyzeteket, Gábor? Talán soha nem beszélgettünk erről.
Hát én általában akkor használok, amikor overre készülök, a rájátszás előtt inkább ez a egy órát gondolkozok, vagy nem tudom, tehát, hogy így az abszolút, azt nem kell, hogy leírjam, de...
Jó, hát aki a fejében tudja tartani ezt, annak könnyű.
Igen, mert arra kell szerintem minden párharc előtt rájönni, ha az ember szeretne a hallgatóinak ilyen főszempontokat odaadni, amit érdemes figyelni a párharcban, meg ami döntő lehet, hogy ténylegesen mi lehet döntő a két csapat játékstílusában való különbségben, a meccsapokban való különbségben, és nyilván a talentben való különbségben, és ezek hogy egyensúlyozzák ki egymást, mert sokszor láttunk már olyat, hogy a kicsit több talenttel rendelkező, de diszfunkcionálisabb csapat kiesett, annyiszor, hogy éppen ezért nagyon is érdemes megnézni azt, hogy mi az, ami kényelmetlenséget okozhat. És hát most nem tudjuk pontosan, hogy egy ilyen giga mega másfél órás podcast elején vagyunk-e, vagy egy rövid 40 perces podcast elején, mert ezt majd kedves hallgatók, ti úgy is meglátjátok, mi meg ebbe a pillanatban még nem tudjuk pontosan, de a lényeg az, hogy ebben maradék időnkben legalább három keleti párharcot elemzünk most ki, de az is lehet, hogy az összes hátralévő párharcot hallhatjátok, illetve két búcsút is, úgyhogy ez mindenképpen kiderül már számotokra, amikor hallgatjátok. És keleti párharcokkal kezdünk majd, és Zoli, hogyha megengeded, javasolnám egyébként előző podcastre gondolt, de most ide száműzött Cleveland-Orlando párharccal való kezdést. Hogy szerepeltek egymás ellen ezek a csapatok az alapszakaszban?
Mielőtt ebbe bele megyünk, csak hadd egy ilyen lábjegyzetet felírtam magamnak, hogy, és ez pont nem egyébként a keleti meccsapok alapján jutottam erre a következtetésre, hanem a Denver Lakers meccsap alapján, amiről majd beszélgetünk, és nyilván azt vagy ebbe az adásban, ahogy mondta Gábor, vagy utána hallhatjátok majd, hogy milyen vicces az, és itt majd röviden kérek reagálj te is, hogy most az elemzéseket, ahogy nézem, ahogy szó szerint nézem, mert van, hogy YouTube-on is nézem, vagy hallgatom ugye podcast, vagy akár cikkeket írásban olvasva, hogy szinte egyöntetően most már mindenki a Nuggets-et egy matchup, egy rémálom matchupnak tartja a Lakers kapcsán, és hogy milyen vicces ez a tendencia, hogy ez tavaly sem nagyon volt meg így a párharc előtt, de szerintem egészen a bubble előtti időszakig visszamehetünk, ahol gyakorlatilag az volt a konszenzus, hogy a Lakers egy matchup rémálom a Nuggets-re, és hogy gyakorlatilag úgy rakták össze őket, hogy pont ezen csapat ellen, és mert ugye, hogy AD olyan játékos, aki tényleg, mint hogyha laboratóriumi körülmények között Joker ellen raknál össze, gyors atletikus, elég erős is. Ugye LeBronnál hasonló, hogy nem nagyon van rá ember, viszont ő még mindig ugye szét tudja gyakorlatilag spammelni a Denver nem túl védekezését, és hogy igaz, hogy azóta változtak a keretek, de szerintem főleg az változott meg, és itt ez a átdobott kérdés neked, hogy vannak játékosok, akik egyszerűen, tehát az a fontos egy matchupnál, hogy milyen életkorban vannak, és mennyire jóképpen. És nyilván beszélünk specifikus dolgokról, ki kit fog, De hogy annyira fontos ebben a sportban az, hogy éppen a karriered melyik részén vagy, milyen játékos vagy. Ugye a Lakers kifele ment, megy, idősebbek a játékosai, a Denvernél pedig gyakorlatilag peak években vannak, van mindenki. Nyilván persze úgy is fejlődött Jokic, ahogy egy hihetetlen peak időszakban van, de hogy ez is mennyire érdekes, hogy papíron, ha visszamennél az időbe, visszapörgetnéd a Lakers játékosait 5-6-7 évvel, szerintem még mindig inkább azt lehetne mondani egyébként, hogy matchup szempontjából, hogy mennyire matchup rémálom, lehet, hogy feléjük biccenne az a bizonyos mérleg.
Igen, ez benne van, viszont szerintem szolgált új tanulsággal a tavalyi playoff, ezt nyilván a rutinos hallgatóink most fogják 14-szer hallani tőlem, de ugye az, hogy tavaly kiderült az, hogy lehet magas embert játszatni, és a méret megint elkezdett számítani, és a small ball időszaknak kezd vége lenni, és nyilván ez azért van, mert vagy szuperzseni magasaink vannak, vagy mozgékony magasaink, tehát értelemszerűen egy Valanciunast, akiből van most már nem tudom, 4 az egész ligában, azt még továbbra sem lehet fennhagyni. Hát a play-in meccsen sem lehetett, ugye ezt láttuk. Viszont azzal, hogy visszatért a méret és a magasság az NBA-be, azzal egyszerűen nem számoltunk a tavalyi playoffig, hogy itt most az a helyzet, hogyha ezek a magasak tudnak mozogni, egy-kettő dobni, akkor azért ez számít a lepattanózásnál, számít annál, hogy a negyedik negyedre teljesen elkészült az erejével mondjuk egy Lakers, még egy LeBron James is, hiszen akármilyen jó, mégiscsak 39 éves, ugye most is a negyedik negyedben a New Orleans Pelicans ellen, hát minden baja volt. Tehát ezért is számít az, amit mondasz, hogy igen, gyakorlatilag csak a prime-ukban lévő játékosok tudnak ténylegesen ugyanazzal az elánnal végigbírni egy playoff rohanást is most már, szóval nem csoda, hogy azért sok a pihentetés az alapszakaszban. Nem igazán érzem azt az NBA közösségen és a rajongók jó részén, és ez alól a keleten-nyugaton hallgatók nyilvánvalóan kivételnek számítanak, hogy értékelik azt, hogy ez a játék most, amire azt mondja, nincs védekezés, meg ilyesmi, hogy milyen elképesztően igénybevevő, és hogy évről évre egyre inkább az, és akkor még ehhez bejön ez a daráló faktor, ami miatt a Minnesota-t annyira playoff képesnek tartjuk most már mind a ketten egy jó ideje. Egyszerűen a kis csapatok, az alacsony csapatok, a kevésbé atletikus csapatok, lásd Golden State Warriors, még mindig van ott bőven talent, de hogy hátrányba kerülnek. És az öreg csapatok tettó ugyanígy hátrányba kerülnek, és hogyha az első meccset ki is bírod, tehát emlékszel a Lakersnek a tavalyi receptjére? Az első meccset valahogy megnyerni, a második meccset ektelepihenték. Tehát ott az volt, hogy hát mentek, amíg mentek, de az első ellenfél elhúzásnál gyakorlatilag a harmadik negyed közepén leült LeBron, aztán vissza se jött. Alapból playoff párharcok mentek le, így, hogy a második meccsre így reagált a Lakers, és igen, sokat számít, sokkal többet, mint gondoltuk.
Abszolút, és zárszónak itt, hogy nyilvánvalóan, hogyha van egy peak sztárod, aki tényleg a legjobb 3-4 éves periódusában van, akkor azért azzal sok mindent meg lehet oldani, és az nagyon sok mindenre elég lehet, esetleges matchup problémákat is át lehet hidalni azzal, hogy mennyire jó az adott játékos, és ezért kulcs még azért ma is jellemzően is majd lehet figyelni, hogy hány ilyen példa dőlhet meg az első körökben, hogy nálad legyen a párharc legeslegjobb játékosa. Nagyon-nagyon fontos.
Egyrészt, és másrészt pedig nyilván az, hogy funkcionáljon a csapat. Ez a kettő. Mert igen, tehát nyilván párharc legjobb játékos is ki tud esni egy diszfunkcionális csapatban, és szerintem ma beszélünk egy ilyen párharcról. De kezdjük először a Cavs Orlandóval, és ismételten akkor azt a kérdést tenném fel, Zoli, hogy mi történt az alapszakaszban?
2-2 lett az alapszakasz párharc, és Mitchell egyszer nem volt ebből, úgyhogy ez gyakorlatilag a legkiegyenlítettebb az alapszakasz alapján elsőkörös párharcunkban. A tippek terén is egyébként nagyon-nagyon megosztó ez a két gárda. Majd, hogy nem ilyen 50-50% körüli, amit én láttam, vélemények, tippek, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek itt a tiédre is, Gábor, mert nekem is ez volt igazából az egyik legnehezebb ilyen összecsapás, amit úgy nehezen tudtam eldönteni, hogy melyik csapat felé hajlik a mérleg nyelve. És gyorsan csak menjünk át, és majd kiegészített, hogy mire építenek a csapatok, ugye erősségek, gyengeségek, nem túl hosszan. A Magic nyilvánvalóan egy remekül védekező csapat, amelyik gyatrán támad, és az is benne van, hogy gyatrán dob. És ráadásul ezt tetézik azzal egyébként, ami szerintem kulcs lehet ebben a párharcban, hogy lassan is játszanak, és ráadásul így is ugye sokszor el tudják adni a labdát, tehát tényleg majd, hogy nem ez egy ilyen all-around borzasztó támadó csapat. Ami megmenti őket egyébként, az két faktor. Az egyik az, hogy liga elsők büntető kísérletben, tehát a fiatalságuk, ha nem is rohanással, de legalább ebben látszódik, ebben a faktorban, és nagyon jó támadó pattanozó csapatok is. Tehát ez az a két faktor, ami gyakorlatilag megmenti őket attól, hogy ne legyenek ott a liga legrosszabb öt támadó csapata között. A Cavs egy szintén lassan támadó csapat, viszont ők gyakorlatilag top 10-es playmaking ára elsősorban természetesen a hátvéd dúójuknak köszönhetően, tehát sokkal minőségibb, sokkal jobb labdakezelés jön náluk az alsó posztokon, mint a Magicnél, és ezt egyébként nem elsősorban pick and rollban használják ki, frekvencia tekintetében egy nem túl jelentős pick and roll csapat a Cavs, inkább izolációban. Ebben nyilván az is benne van, és mi erről is beszélgetünk, hogy Mobley nem túl jó roll man még, ami a befejezéseket illeti. A tavalyi első körben 0 per 10 volt a New York Knicks ellen, mint befejező. Viszont azt el lehet mondani, hogy bár nem extra triplázó csapat a Cavs, de azért összességében sokkal jobbak, mint a Magic. Tehát ez az egy plusz dolog van, ami náluk azért a támadójátékban mutatkozik, hogy sokkal jobb triplázó csapat. Annyi viszont, hogy ők viszont gyengék büntető kiarcolásában, és szintén nagyon jók a védekezésben. Tehát elég sok hasonlóság van egyébként a két csapat között.
Azzal kezdeném, hogy Donovan Mitchell sérülése hogy áll, azt nem tudjuk, most tudott pihenni, de a párharcot ez dönti el nagyjából szerintem.
Abszolút.
Tehát, hogy a, hogy is mondjam, robbanékony Donovan Mitchell az képes egy jó védekezés ellen is, nem nagyon durva TS-sel, meg nem tudom, de hogy azért megbízható támadást csinálni. És különösen Garland idei formáját elnézve, hát más nem fog. Tehát azért ezt gyorsan tegyük hozzá. A másik pedig az, hogy egészen elképesztő, ahogy ez a két csapat ki tudja oltani egymást teoretikusan. Tehát, hogy olyan szinten nehéz azt mondani, hogy itt, hogy talán úgy tudnám kifejezni, hogy szerinted, Zoli, lesz olyan mérkőzés, mernél ráfogadni, hogy a vesztes megdobja a 110 pontot?
Megfogadnám nagy magabiztossággal, hogy nem lesz ilyen.
Tehát én is, tehát idáig mennék, hogy de hogyha itt lesz egy, mit tudom én, 91-89, azon nem lepődünk meg.
Nem, egyáltalán nem.
És hogy miért van ez? Na most azzal kezdeném, hogy tavaly a Cavs nagyot égett a playoffban egy nála nem különösebben tehetséges New York ellen. És hogy ez miért történt meg? Ugye arra emlékszünk csak, hogy hát igen, a két magasos felállás. De nem védekezni nem tudtak a két magasos felállás miatt. Nem az volt a bajuk, hogy jaj, kapták az üres triplákat, rohadt jól védekeztek vele, hanem támadni nem tudtak a két magasos felállásban. Mobley gyakorlatilag egy második centert játszott. Ez ugye idénre annyiban változott, hogy Mobley elkezdett triplákat ráemelni, meg olyan szettekkel készültek, szóval gyakorlatilag egész évben ezt építették fel. És azt látni kell, hogy a két csapat közül az Orlando volt a stabilabb, de a Cavsnek volt nagyobb a maximuma. A Cavsnek volt egy olyan egy hónapja, amikor a liga, nem tudom, top 4-es csapatának tűntek, volt egy fantasztikus egy hónapjuk, és annak az egy hónapnak az első fele úgy telt, hogy Mobley még nem volt, Jarrett Allen volt egyedül, és Jarrett Allen Mobleyval szemben viszont egy rohadt jó rollman, és elkezdett ráadásul handoffokat is osztogatni, és voltak ilyen 5-6 asszisztos meccsei, tehát az nagyon működött, és már a Dangdonban is felvetették azt, hogy ha esetleg a Cavs bajba kerül, akkor szerintem mindenki kíváncsi arra, hogy képes lesz-e azt mondani Bickerstaff, hogy hát akkor ehhez visszamegyünk, bocsi Mobley, de akkor nem 35 percet játszol, hanem 18-at. Úgyhogy ez azért egy nagyon izgalmas és érdekes faktora lesz a Cleveland szempontjából. Na de hogy miért mondtam ezt? Azért, mert szerintem az Orlando nem tudja kihasználni gyakorlatilag azt, hogy két magas van. Nem tudja, hogy is mondjam, csak jobban kihasználni. Tehát támadásban a két magas, az akár bent is kempelhet, mert az Orlando nem tud annyira dobni, hogy ez fájjon. Viszont...
Abszolút. Itt bocs, hogy tehát a két fő labdakezelőjük, wingjük gyakorlatilag mindegyikéről vissza lehet lépni dropra, és ez alapvető probléma. Sax nagyon jól dobja idén a triplát, de...
Ő egyedül, de kb. Megint...
Kb. Egyedül, és az egy jó taktika, hogy megdobatod még őt. Tehát megnézed azt is, hogy ez Sax hogyan teljesít a play-ba. Tehát nagyon nehéz látnom azt, hogy milyen értelmes terve lehet a Magicnek támadásban, azon túl, hogy ideális esetben Bankeru is és Franc is 8-10 büntetőt átlagol, amire azért nagyon-nagyon kevés esély van, valljuk be.
Most arról nem is beszélve, hogy ugye a Cavsnek a védekezésbeli gyengesége 1-es-2-es poszton van, ez az, amit abszolút nem tud kihasználni a Magic. A 3-as-4-es poszt, ugye említetted, a két wing, a két labdakezelő a Magicnél, és hát Strass is szerintem egy meglehetősen jó védő Franz Wagner ellen, de még inkább azt támadnám. Persze egyértelmű, hogy Bankeroval próbálnak majd menni, de Bankeróra meg a az orvos és a jóisten egyszerre felírta így Evan Mobley-t, tehát, hogy gyakorlatilag ennél jobb védőt Bankeróra keresve se találsz. És akkor még Jarrett ellen
csak a Magicnél lenne Isaac, kb. Aki jobb lenne az egész ligában.
Igen, de mondjuk Isaac, hogyha 30 percet játszik, akkor lehet, hogy mindenkinél jobb lenne az egész ligában.
Az biztos.
És most egyébként erre reális esélyt látok, tehát, hogy itt lesznek Isaac 30 percek, amíg ő bírja. Na, amit akarok mondani, hogy még ráadásul ugye az Orlando betörő csapat, de hát Jarrett Allen vár a gyűrűnél, az roppant kellemetlen, hogyha esetleg Isaac vagy bárki is játszik centert, akár Isaac, akár Wendell Carter, elkezd betalálgatni triplából, az egy óriási fegyvertény lenne. Mert akkor esetleg Jarrett Allent, vagy valakit legalább ki lehetne húzni. És szerintem enélkül nem is beszélhetünk értelmes támadójátékról az Orlandónál a Cavs ellen. De ha megfordítod, ugye akkor se vagy sokkal beljebb, mert hogy az a helyzet, hogy az Orlandónak bőven van védője Garlandra is, és hát elsősorban ugye Mitchellre, tehát Suggs egészen kiváló megoldás itt, de hogyha úgy van, akkor Jonathan Isaac annak ellenére, hogy centert játszik, a legnyugodtabban rárakhatod bármelyikre. Szóval az Orlando válogathat, Gary Harris is egy jó védő, de hogyha kell, akkor Fultz vagy Anthony Black is jó védő a padról, tehát itt gyakorlatilag azzal szembesül majd szerintem az Orlando azzal a választással, hogy be kell-e rakni ilyen jó védőket, akik még annyira se tudnak támadni, mint Suggs, vagy inkább erőltetni kell azt, hogy például Cole Anthony minél többet játszon, hogy tudjunk egyáltalán támadni. Ez egy nagyon érdekes kísérlet lesz, de most vissza arra, hogy a Cavs hogy támad. A Cavsnek pedig, hát itt gyakorlatilag a magas emberei, hogyha legalább nem kezdenek el triplát dobálni, és itt nyilván Mobley-ra gondolok, akkor nem tudom, hogy az Orlando ellen így milyen megbízható támadó játékuk lesz. Abba kell majd bízzanak, hogy Mitchell valamit kiizzad, de hogyha Mitchell nem 100%-os, és nem elég robbanékony, akkor sok sikert kívánok neki Suggs ellen. Tehát, hogy minél tovább beszélek, annál inkább azt gondolom, hogy lehet, hogy nem a 91-89-el kellett volna riogatnom, kedves hallgatók titeket, hanem a 79-78-al. Tehát hihetetlen, hogy mennyire lefogják majd egymást a csapatok.
Ugye nemrég az alapszakaszban volt egy 79-73-as Knicks-Sixers meccs, úgyhogy nem lenne példa nélkül, csak az elmúlt heteket, hónapokat nézve sem. Amikor azt kérdezik, hogy hogyan nyerhetik meg a párharcot, és mind a két csapatról beszélünk egy picit, a Cavsnek szerintem meg kell nyerni egyértelműen a tripla csatát. Tehát ők sem egy extra triplázó csapat, de sokkal jobbak, és sokkal nagyobb potenciál van bennük ebből a szempontból, mint a Magicben. A Magic nem fog tudni ezen ugrásszerűen, vagy így varázsütésre változtatni. Ehhez minimum az kell, hogy fejlődjenek a fiatal játékosai tovább, és főleg az a bizonyos két wing. Francnak a triplájával nem tudom miret. Mondjuk azt el tudom még képzelni egyébként, hogy egy sorozatban nem dobja őket rosszul, de összességében kiegészítő emberek nehezen tudom elképzelni, hogy Harris, Sucks, mindenki jól triplázzon. Ami nyilván a Cavsnél, és ezt mondta is Gábor, hogy a legfőbb kérdés, hogy Mitchell térsérülése éppen hogy van. Mert Sucksban abszolút benne van, hogy őt, hogyha nem egészséges, akkor le tudja radírozni. Ez nyilvánvalóan mindent átírhat, de alapvetően azért a Cavs gyengeségei kevésbé nagy lukak, mint ami a Magicnek van. Tehát a Magicnek ebben van, a fázisában, az evolúciójukban egyszerűen túl korán vagyunk, és összességében ez számomra a Cavs felé billenti a mérleget, de ez egy nagyon csúnya és nagyon szoros párharc is lehet akár.
Tehát játék minőségben jó széria lehet abszolút, főleg
a szeretitek a védekezést, akkor
igen. Tehát ezt át kellene dobni ezeket a védekezéseket, és arra itt, hát nyilván a Cavs az alkalmasabb, egy kicsivel. Még amit mondanék, hogy Wendell Carter Jr. és Cole Anthony lehet, hogy kezdeni fog mind a kettő a második meccstől. Vagy, tehát, hogy azért én azt várom, hogy a Magicnek muszáj egy kicsit támadóbb felé elmenni, ami nem is tudnak annyira rossz védőket felrakni, és nyilván van egy olyan támadójátékosuk, aki viszont annyira rossz védő, hogy lehet, hogy őt nem lehet játszatni, Joe Ingles, aki most ezen a ponton már gyakorlatilag egy bója, de az meggyőződésem, hogy itt akár Mo Wagner is meg fogja kapni a nagy meccsét, tehát, hogy egyszerűen a Magicnek találni kell valahol offenszt. A Cavsnél pedig annyi, hogy hát a védőlepattanózás az kulcs lesz. Mert annak ellenére, hogy két magasra állnak fel, tavaly is széttámadó pattanózta őket a New York, és mint említetted, az Orlando is rohadt jó támadó pattanózó csapat, hogyha ezen nem tudnak segíteni, akkor viszont ugye nagyon elveszthetik a matekot. Sokkal több rádobása lehet, értsd, az Orlandónak. Ettől függetlenül szerintem is a Cavs felé billen a mérleg nyelve, és én azt gondolom, hogy 6 meccsen, de most én 6-ot mondok, hozni fogja a Cavs ezt a párharcot.
Én is 6 meccsre tippelek egyébként. Wendell Carter Juniort említetted, szerintem ő jó. Ugye ellenen ő ott maradhat végig az elején, és akkor van egy 4-4 ellen ugye a többiek. Tehát szerintem Vendekárt a Junior kezdeni fog. Itt tényleg az is kérdés, hogy Mobley, mint Rollman, tudott-e bármit tanulni, fejlődni? Azt említettük pár hete, amikor beszélgettünk a Cavs-ről éppen, hogy azért fejlődött ő ebben, és mutatott most azért pár olyan dolgot, ami azt mondatja velünk, hogy kicsivel jobb lehet támadásban. Ez is abszolút kulcs lehet, mert nem kell tényleg egy nagy csoda Mobley-tól, de ha egy picit tud hatékony, relatív hatékony 14-15 pontot be tudna rakni a közösbe, az egy ilyen támadó játék szempontjából, hát nem túl hatékony sorozatban, és itt mindkét csapatra értem, az gyakorlatilag aranyat érhet. Még a Garland kérdésre visszatérve, itt szerintem a Magic védekezése, ugye ott is azért elég egyértem, hogy a Sachs Harris backcourt fog kezdeni, mostanában is ezzel állnak fel, hogy Garland ellen szerintem picivel tradicionálisabb védekezést kell csinálni, ami azt jelenti, hogy inkább róla segítesz le egy picit, persze nagyon nem lehet, de Garlandet is meg kell nézniük szerintem, hogyha Mitchellt tényleg jobban le tudod limitálni a sérülése miatt, akkor Garland mennyire potens jelenleg, mert hát ebben sem vagyok biztos. És hogyha ezt a két játékost valamilyen szinten le tud lassítani, na akkor viszont tényleg nagyon érdekes lehet az egész párharc, mert a Cavs-nél én nem nagyon látok más olyan játékost, aki potenciálisan ilyen 18-20 pontot tud átlagolni. Én ezt nem látom abszolút senkiben.
Hát igen, Lövörtnek egy-két meccsen összejöhet, de
igen,
szóval
egy-két meccs.
Azt el tudjuk képzelni.
Strassnak egy meccsen, de úgy stabilan nem fogsz tőle, hát főleg
Strassnak ezt tudod, miért jön össze, mert mondjuk ráemel 12 triplát, és abból bedob hetet. Tehát benne ez benne van. Még annyit tegyünk hozzá, de te mondjuk még nem is tippeltél.
Még nem tippeltem.
De annyit tegyünk hozzá, hogy természetesen a Mitchellről kiderül, hogy mondjuk 70%-os, és így vízben jár, és Sucks leradírozza, akkor ezt a Magic 4-2-re, 4-1-re is megnyerheti. Tehát itt azért a nagyon széles a csúszka attól függően, hogy Mitchell milyen állapotban van.
Igen, én azt várom, hogy azért valamilyen szinten egészséges legyen, mármint legalább annyira, hogy legyen 3-4 jó meccs ebben a párharcban. Arra nem fogadnék, hogy túl is éli úgy ezt a sorozatot egy ilyen hihetetlen fizikális és jóvédő csapat Magic ellen, hogy mondjuk ha tovább mennek a második körre, ott nem lesz esetleg sokkal rosszabb állapotban, de alapvetően azt gondolom, hogy ez a 2-3 meccs, jó meccs azért ki fog jönni belőle. Ugye mostanában azért pihentették is, úgyhogy ez és a hazai pálya előnye azt mondatja velem, hogy 7 meccsen tovább megy a Cavaliers, de abszolút nem lepne meg, főleg nyilván Mitchell állapota miatt, ami azért kérdőjeles, hogyha fordítva lenne, vagy akár 6 meccsen tovább menne Magic.
Akkor beszéljünk most egy olyan párharcról, ami azért is ígérkezik különlegesnek, mert a legjobb játékos az első két meccsen várhatóan nem lesz. Ez a legjobb játékos Giannis Antetokounmpo. A Milwaukee Bucks és az Indiana Pacers párharcáról beszélünk, és ez egy szintén nagyon sokféle tippet hozó párharc, hogyha az ember körülnéz a sportmédiában, és teljesen nyilvánvaló, hogy miért. Mert mindig felmerül az emberben az, hogy hát a több talent az azért a play-offban sokkal többet számít. De aztán időről időre láttunk ilyen nagyon sok talentet összegyűjtő csapatot, amelyik totál diszfunkcionális, és ennek tényleg az iskola példája egyelőre a Bucks. Tehát ez olyan szinten diszfunkcionálisak, amilyen szintet nem is nagyon láttunk ilyen sok tehetséget összegyűjtő csapattól. És ezért aztán nem csodálkozom, hogy ezt a szériát is sokféleképpen ítélik meg az emberek. A biztonsági tipp mindenkinek az, hogy majd visszajön Antetokounmpo a harmadik meccsre, és akkor valahogy 4-3-ra nyer a Bucks. Nekem más lesz a tippem, de majd elmondom, hogy miért. Zoli, kérlek, mesélj arról, hogy verte agyon az Indiana az 5 meccsükön, mert hogy ugye 5-öt játszottak a szezonközi kupa miatt. Szóval, hogy verte agyon az Indiana a Milwaukee Bucks-t a szezon közben.
Igen, ugye azt a meccset is beleszámítva 4-1 lett a Pacersnek, és ráadásul Giannis mindegyik meccsen játszott, és azt a mérkőzést tudta megnyerni a Bucks, ahol 64-et dobott. De az a durva egyébként, hogy még azon a meccsen is szétdobta őket a Pacers, szóval ez így nagyon nem jó előjel jelenleg. Ugye a Giannis nem lesz, viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy a Bucksnál nagyobb hullámvasutazó csapat idén nem volt, szerintem tényleg egy se a ligában. Pont olyan periódusokban találkoztak, nagyjából az összes meccsik olyan volt, amikor ilyen downswingen volt éppen a Bucks, tehát éppen a védekezés sose volt jó akkor, amikor ők találkoztak. Úgy összességében a szezonban nem volt jó védekezés a Bucksnak, de náluknál nagyobb ilyen swingek tényleg nem voltak senki másnak, tehát ők voltak az a csapat, még a Mavericks mellett, de ők sokkal több hétig csinálták ezt, hogy voltak gyakorlatilag, ha összeadjuk a szezonra, hónapokig voltak utolsó ötben, és hónapokig voltak, abból kevesebb idő, de több mint egy hónapig voltak a legjobb öt védekező csapat között is. Ha megnézzük azért a szezonjukat, és nyilván azt, hogy Jannis biztosan nem lesz legalább két meccsen, akkor természetesen azért afelé húzunk, hogy a védekezés az... Nem látom egyszerűen, hogyan lehetne akár ilyen adekvát szint, tehát hogy jó. Nem is jó feltétlenül, de hogy ilyen erős átlagos. Nem látom jelen pillanatban, hogy ez hogyan sikerülhetne a Bucksnak.
Nagyon nehéz azt látni, és azért az Indiana, mondhatjuk, hogy a cserék után, mivel Buddy Hield ment ki, meg tényleg, hogy tehát pontszerzők és jó shooterek helyett inkább jó védők és korrekt pontszerzők vannak most ebben a kezdődben. Ez azt eredményezte, hogy az Indiana-nak a végére csak 119-es offenzív ratinge lett, és csak másodikok lettek. Tehát azért, hogy érezzük, hogy ez még mindig egy iszonyatosan jó támadó csapat, csak most már közepes a védekezésük. És azért ez egyébként playoffra nem tűnik annyira rossz receptnek, nem tudom, hogy vagy ezzel.
Igen, hogyha az elmúlt hetek, hónapok és a Siakam utáni formát nézzük, akkor azért nem lehet már azt mondani, bár statisztikailag ott maradtak egyébként a legrosszabb, a bottom five-ból kijöttek, de ott maradtak a legrosszabb 7-8 védekező csapat között, viszont Siakam a pályán azt hiszem ilyen 17-ig, 18-ak, tehát az azért már úgy oké. Nem azt mondom, hogy lehet építeni rá egy bajnoki futást, mert nem, és erről van egy érdekes elemzés egyébként, hogy melyik azok a csapatok az elmúlt évtizedekből, akik úgy tudtak nagy futást generálni a play-offban, ahogy top 5-ös támadójátékuk és bottom 5, tehát legutolsó 5-ös védekezésük volt.
Ha tippelnem gyakorlatilag... kéne, akkor a Portland egyedül.
Igen, a Portland tudott párharcot nyerni. Volt rajtuk kívül még a 2005-ös Supersonics, akik szintén egy kört tudtak menni, és érdekes mondani a 2018-as Cavs, amelyik teljes ilyen kakuk tojásából a szempontból, hogy döntőbe jutottak.
Oh,
tehát ne felejtsük el, hogy ők letankolták teljes mértékben a védő oldalon azt a teljes szezont. Olyan szinten nem vették meg komolyan keretet, és hát teljesen érthetően ugye akkor volt LeBron, azt hiszem zsinórban 8 éven keresztül döntőbe? Hát nem volt kérdés, ugye ez a 2019-es szezonban szakadt meg, úgyhogy ők gyönyörűen letankolták védekezésben az alapszakasz, tehát nyilvánvalóan az a Cavaliers garnitúra az nem 29-dik volt védekezésben.
Igen. Ha már beszéltünk erről, akkor azt meg kell említeni, hogy támad az Indiana, mert ugye ez volt az in-season tournament döntőjének, ahol kikaptak a Lakers-től, az egyik ilyen kulcsa, hogy ott a Lakers csinálta meg először azt az in-season hogy megpróbálták egész pályán védeni Haliburtont, ami nem jelentett gondot neki, hogy felhozza a labdát, de az Indiana nem tudott így 6 másodperc alatt jó helyzetet generálni. És ez például egy kulcsfontosságú dolog lehet a Bucksnak, csak abszolút nincsen meg erre az emberállomány. Tehát alsó posztokon van Beverly, szerintem Beverly fölött úgy passzol el Haliburton, ahogy nem szégyelli. És én már nem mondom azt, hogy Beverly rossz védő lett, mert nem lett az, de én már őt így nem tartom megváltozni. Ráadásul, amíg nincs Jannis, addig nem tudom, hogy Beverly-t érdemes-e a pályán tartani, és erre is volt egy nagyon érdekes, azt hiszem, hogy Danny LeRoux javaslat, mégpedig az, hogy akkor már bent tarthatnád Malik Beasley-t, és csináld azt, hogy duplázott Haliburtont, mert ahhoz nem kellenek jó védők. Jó, mondjuk van annyira rossz védő, aki a duplát is rossz szögből csinálja, de hogyha ennyit megbír csinálni Malik Beasley, tudod, és inkább duplázol, és akkor rohanni kell, és nem jól egy-egy védekezni, ha ezt meg tudod csinálni, akkor esetleg elmehet az a másik oldalon, hogy viszont nem Beverly fogja a triplákat rádobni, hanem egy olyan valaki, aki 15-öt is rádob neked egy meccsen, és abból simán be tud dobni 9-et. Tehát, hogy ez például nagyon érdekes lesz megfigyelni, hogy kezd majd a Bucks. A másik pedig az, hogy ha még nincs Jannis, addig Portis lesz majd a 4-es. Csak Portis eszemen gyenge védő idén, amúgy sem egy túl jó védő, de idén nagyon nagy bajok vannak vele is külön, és hát őt Siakam meg fogja enni, de olyan szinten. Mindeközben, amint visszatér Jannis, én higgyétek el, eleget néztem Siakamot, gyakorlatilag az egész karrierjét végignéztem, Raptors Dukerként ezt kijelentettem, ő iszonyatosan szenved Jannis ellen. Tehát sokan vannak így, de Siakam különösen, mert ugye nincsen pull-up dobása, pull-up triplája igazából, pull-up középtávolia az van, és inkább befele tör, de ez ellen a támadó arzenál ellen Jannis egy szörny. Gyakorlatilag van olyan, hogy tehát volt olyan gyakran, hogy Siakam dobásra se tudott mellette jutni. Tényleg, tehát itt ebben az egy faktorban már annyit számít Jannis a Bucks védekezésében, hogy az egyik kulcsfontosságú része a Pacersnek nyilván a rájátszásban meg különösen az lesz, hogy Siakam az, aki tud egyegyezni, és senki más, kész vége. És hogyha ezt elveszed, akkor azért jelentősen lehet majd lassítani a Pacers-t. Úgyhogy azért tényleg nagyon sokat számít Jannis még védekezésben is. Támadásban nélküle is lehetnének egészen jók, de az a vicces, hogy én szerintem az Indiánának nem rossz védői vannak oda, ahova kell. Tehát gondolok itt nem hátra, aki ugye baromi jó egy-egy védő, és jó a screenek ellen, tehát így át tud siklani, meg folyni így az elzárásokon, és szerintem ő kiváló Lillardra, de ha nem ő, akkor Nesmith, aki meg még magas is. Tehát ott tudják váltogatni, és nyilván Middletonra pedig a másikuk. De itt van két olyan védő, akit tényleg el tudsz helyezni, és onnantól gyakorlatilag a Bucks támadójátéka szintén egy picit így megzuhanhat. Viszont azért csapatvédekezésben egyik csapat sem valami jó. Tehát, hogy ennek ellenére, hogy amíg nincs Jannis, addig az Indiana felé dőlhet el a párharca, még nincs Jannis, és hogyha van, akkor már mind a ketten tudnak valamilyen védekezésbeli megoldást kitalálni, de ennek ellenére azt várom, hogy itt azért sok pont lesz. Nyilván nem ilyen Bulls Atlanta szinten, ami egy alapszakasz meccs volt, az Atlanta védekezése az playoffra még csak nem is hasonlított, tehát azért nem 130 pontokat várok, de azért itt a 110, 115, 120 pontok azok szerintem majd úgy egész rendszeresen esnek.
Én is egyértelműen ezt várom. A Bucksra leszek kíváncsi, ugye, hogy normál esetben ők elit büntető kiharcoló csapat, Jannis nélkül mit tudnak ebből a szempontból csinálni. És ugye ne felejtsük el egyébként, hogy Lillard sem egészséges, tehát ilyen comb közelítőjével bajlódik. Nem edzett úgy az elmúlt napokban, hogy kellett volna. Most már legutóbb, azt hiszem, tegnap edzett, de hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy vele mi lesz, mert azt mondani se kell, hogy ez a két sérülés, mert hogyha így dupla sérülésnek nevezhetjük, az értelemszerűen teljes mértékben eldöntheti a páracot. És egyébként nagyon szomorú, hogy ennyi sérülésről kell beszélnünk, meg ennyi kulcsjátékosról, akik nem teljesen egészségesek. Amit kellene csinálni a Bucksnak, szerintem ugye, hogy Jannis nélkül ilyen teljes grind festbe átfordítani ezt a párharcot és a mérkőzéseket. Az a bajom, hogy ez egyszerűen nincs meg az ő keretük.
Alkalmatlanok.
Teljesen alkalmatlan erre. Itt harapat egyébként a Bucks kollektív segébe, hogy tényleg abszolút nem tudták felépíteni és fejleszteni Jackson Jr.-t és Buchampet. Velük talán lehetett volna némi védekezési játszani. Én értem, hogy jobb játékosok vannak most ott helyettük, csak amikor ennyire eltolódik egy keret egy irányba, ami a támadó játékot illeti, az soha nem recept egyszerűen a jó playoff szereplés, és hogyha kiesik a legjobb védőd és szupersztárod, akkor automatikusan tényleg borul minden, és nem nagyon van B-terved. Még úgy sem, hogy hazai pályád megvan, és egyébként jó helyen végeztél. Vicces egyébként, hogy a Pacersnek, amelyik a hatodik helyen végzett, egyébként jobban eltrétingje, mint a Bucksnak. Harmadik Bucksnak, hát úgyhogy...
Van még olyan párharc, Zoli, ahol ekkora az edzők közötti különbség?
Hát talán a Clippers-t mondanám, de a Clippers-Mavs, de Lou azért arra hajlamos, hogy nagyon jól vált később, de arra hajlamos, hogy bealudjon párharcok elején.
Abszolút. Rosszul kezd, vagy szóval, rosszul hogy kezd, igen. Nem ő lepi szóval... meg az ellenfelet, igen.
Igen, tehát emiatt azt mondanám, hogy az még esetleg közelebe jöhetne, de ez itt mindent visz szerintem ebből a szempontból, és...
Mit tippelsz? És hát
Nem tudok a Pacers ellen tippelni, mert alapvetően annyira rossz a Bucks védekezés egészében, nem egészséges tényleg Lillard sem, és szerintem ahhoz, hogy nekik igazán esélyük legyen, az kell, hogy naprendszer csapattá váljanak most, és egyszerűen ezt nem látom a jelenlegi Lillardban. A Pacers pick and roll-ja ellen semmilyen POA, tehát ugye point of attack nyomás nem tudnak majd gyakorlatilag helyezni a Pacersre. És ugye ez mit jelent az, hogy Portis, akinek egyébként nagyon jól kell játszani támadásban, hát védekezésben is valamit kellene csinálnia, és olyan rossz szenáriókat látok így a fejben, hogy pick and roll-al mennyire zilálhatják szét ezt a Bucks-ot, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy ha csak nem jön vissza tényleg Jannis nagyon korán a harmadik meccse, és azt mondjuk, hogy nem nagyon látszik a sérülés rajta, akkor szerintem egyszerűen már beoszthatatlan hátrányba kerülnek, és ezért azt mondom, hogy Pacers 6 meccsen.
Én se tudok más mondani, Pacers 6 meccsen. Akkor menjünk át a következő keleti csapatunkra. Egyébként időközben megtudtuk, hogy Giga Podcast lesz, úgyhogy remélem, hogy szombaton még meg tudjátok ezt hallgatni, kedves hallgatók. De minden esetre most a következő párharcunk az attól függetlenül keleten marad, mert most így vesszük föl. És ez a keleti párharc, ez pedig a New York Knicks és a Philadelphia 76ers párharca. És hát a változatosság kedvéért kezdjük azzal, hogy a legjobb játékos milyen állapotban van a párharcban. Ugye, ha nem lett volna elég az első és a második alkalommal, akkor most is ezzel kezdhetjük. Nem tudjuk pontosan, hogy Embiidnek a felépülőben van egy sérülésből, ugye. Tehát itt nem az van, hogy ő még mindig sérült, bár ugye két meccsel az alapszakasz vége előtt egy picit rásérült a bal térdére. Na most itt nagyon valószínű, hogy nincs ilyen szakadás vagy ilyesmi, valami rándulás, aminek jót tesz a pihenés, és hát ki tudja, hogy eleget tudott-e pihenni, de azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalata és a mostani tapasztalatunk alapján is azt kell mondani, hogy Embiid nem lesz 100%-os. Legjobb esetben is, mint a tavalyi Boston elleni párharcban, mondjuk minden második meccsen esetleg dominálhat. Ez a legjobb eset, ez csak így előjáróban, és kérlek, Zoli, meséld el nekünk, hogy mi történt az alapszakaszban a két csapat között.
Az alapszakasz csatát 3-1-re nyerte a Knicks, de ugye Embiid csak egy mérkőzésen játszott ebből a négyből. Érdekesség egyébként, hogy itt volt ez a bizonyos általam emlegetett 79-73-as old school meccs, és sokan ezt a mérkőzést hozzák fel egyébként így az ékes minta példájának, a szemléletváltásnak, ami ugye idén egy ponton bejött az NBA-be, és ami
szépen csöndben nagyon megtörtént, mondjuk így.
Igen, a színfalak mögött így beszélgettek, dumárszék, és hát elsősorban ez azért, ennek állítólag ő a szülőatya, mint old school védekező zseni, és jó melós, blue collar worker, ugyeként ezt úgy hívják. Szóval az alapszakasz párharc végeredményében nyilvánvalóan nem vonunk le következtetéseket, hiszen, ahogy mondtam, négy meccsből egyszer játszott Embiid, viszont azt egyébként pont elveszítették. Azzal a mérkőzésen Hartenstein nem csak ragyogóan védekezett ellene, de támadásban is nagyon-nagyon hatékonyan támadta a dropot játszó Embiidet, és ez hát most itt aztán extra módon kulcs lehet, na nem az, hogy Hartenstein mennyire támadja majd Embiidet, meg a Philit, mert nem ez fogja nyilván eldönteni a párharcot. Kb. Lényegtelen, hogy Hartenstein 8 pontot vagy 11 pontot átlagol mondjuk. Az mondjuk nem teljesen, hogy időnként esetleg falt problémával tudja kergetni Embiidet, egy-két olyan betörésnél ugye egészen ügyes labdakezelő egyébként Hartenstein. Na de a lényeg, masszív dropot fog játszani a Philly nyilvánvalóan ezzel az Embiiddel, és ez nem is olyan drop lesz, hogy ilyen szép show and drop, és akkor meg is mutatom magam, kiváltok relatíve gyorsan és visszamegyek, hanem gyakorlatilag egy bójaszerű
fél zóna.
Igen, kb.
Mondjuk így.
Egy bójaszerű Embiidet fogunk látni, ami hát nyilvánvalóan nem egy jó ajánló levél. Itt abban talán lehet bízni, Philly drukkerek talán bízhatok abban, hogy jelen pillanatban ez nem a sérülés súlyosbodásáról, vagy még nem teljes gyógyulásáról szól, hanem mondjuk arról, hogy nem meri annyira terhelni még Embiid, mert még nincs meg az a kondi egyébként most jelen pillanatban. Azt kell, hogy mondjam, most megint nem néz ki jól Jojo. A szezon elején rohadt jó formában volt testzsír százalékra is. A sérülés alatt egyértelműen felszedett kilókat, és ez azért abban a szempontból borzasztóan sajnálatos, hogy hát azért ezen múlhat basszus, sőt, nem ezen múlhat, hanem ezen fog múlni gyakorlatilag a sikerük, legyünk őszintén.
Nem teljesen lehetetlen amúgy az, hogyha bele siklanak egy hosszabb playoff runba, hogy ez lejön róla, szóval, hogy nem biztos, hogy el kell temetnünk ott őt az egész playoffra, de hogy az elején lassú lesz, azt tuti.
Lehetséges, igen, tehát a heti egy kilót le lehet adni, mondjuk. Hát nem tudom, attól függ.
Egy ekkora embernek heti kettőt is amúgy, mert tudod, nála két kiló az kb.
Lehet, igen. Igen, és egyébként az is, hogyha inaktívabb volt, tehát ennek ez nem feltétlenül zsír csak ilyenkor, hanem amikor főleg egy olyan ember, aki egyébként aktív és nagyon sokat edz, nyilván egy NBA játékos, tehát hogyha ők hirtelen átmennek egy ilyen ülő-fekvő állapotban, amikor egy sérülés esetén azért kell, akkor egészen más a mennyiségű víz is, amit a tested így tart. Közben azért lehet, hogy eszegetted kicsit, és például a rossz kaja sem azért rossz kaja, csak hogy ugye a zsír, amit okoz, hanem anyagcsere, mennyi vizet tartasz éppen magadba, stb. Na, de visszatérve ugye a párharcunkra, mind a kettő egyébként ISO heavy csapat, de a Knicks mellett elég sok pick and roll-t is hív. Tehát ez azt jelenti, hogy ők gyakorlatilag nem nagyon improvizálnak sokat, hanem eléggé metodikus. Ez azért is van, mert a leglassabbak egyébként a ligában ugye pace-re, ami azt jelenti, hogy ők tényleg megkomponálnak mindent, és ugye naprendszert játszanak most már ők is eléggé, főleg Randall nélkül. A Philly egyébként közepes pace csapat, és a Knicks top 10-be volt nagyon hosszú idő után először, lehet, hogy még a Patrick Ewing féle döntős csapat sem volt egyébként top 10-ben, támadásban és védekezésben is. Ez a jelenlegi csapat igen, és bár a Philly-nek ez végül nem sikerült, de azt azért kimondhatjuk, hogy amikor Embiid a pályán volt, akkor ők is top 10-es védő és támadó csapat voltak. Tehát itt alapvetően egy, főleg ha összehasonlítjuk például a Magic Cavaliers párharccal, azért itt egy sokkal magasabb színvonalú végeredményt kaphatunk majd, és akkor egy picit mindjárt nyilván belemegyünk a konkrét meccsapokba is.
Igen, mert én rögtön azzal kezdeném, hogy én ezt már mondtam egyébként az alapszakasz vége felé is, hogy marha jó, hogy meglepi a New York ezzel a small ball, lerohanunk, triplákat dobunk, modern játékkal itt a ligát az alapszakaszban, de valójában itt mindennek az alfája és omegája, ahogy mondtad, ez már naprendszer Jalen Brunson. Hát meggyőződésem, hogyha egy Nick Nurse-el áll szemben, akkor arra kell felkészülnöd, hogy boxend van, duplázzák őt már, ahogy átlépte a felező vonalat, ki fogják venni a kezéből a labdát,
és ha megnézed itt a garnitúrát, rohadt sok embert rá tud dobni Brunsonra. Ubré kezd valószínűleg rajta, majd de ott van egy D'Anthony Melton, de igazából Nick Batumot vagy Kyle Lowryt, sőt, igazából még Maxit is rá lehet rakni időnként, tehát gyakorlatilag 5 játékos van, akit rá tudsz majd rakni.
És Brunson nem a gyorsaságával szokott azért elsősorban érvényesülni, hanem az elképeszt, ilyen mini Doncsics egy kicsit, látszik, hogy sokat tanulta, még együtt voltak.
Igen, igen, nagyon.
És ez csak azért érdekes, mert Kyle Lowry szerintem abszolút egy jó opció lehet erre, mert lehet, egyetlen, hogy Lowry mellett időnként el tud menni, de Lowryt nem fogja tudni betologatni úgy, mint ahogy a kicsiket betologatja, mert ugye Brunson ezzel szórakozik, hogy ilyen posztapokat csinál gyakorlatilag, meg ilyen face-up magasként játszik, csak ki kell választani olyan ellenfelet, aki ellen az ő rohadt erős vázával így be tudja tolni, és akkor utána tényleg mini Doncsics. És szerintem erre a Lowry is nagyon jó, de hogyha meg magasabb játékos raksz rá, az is. De az is lehet, mondom még egyszer, hogy azt is meg akarják majd akadályozni, hogy egyáltalán eljusson hozzá a labda. És hogyha ezt sikeresen megoldja a Philadelphia, akkor, és ezt, bocsa, itt a legelején mondom, egyszerűen abszolút nem látom, hogy tud támadni a New York, és hogy nyerhetné meg ezt a párharcot. Mert ha Embiid csak 60%-os, akkor is gyűrűt védeni tud majd, egy-két triplába beleáll, büntetőket harcol ki, ugyanúgy a handoffokat szépen adja, mert ugye nyilván azért nincs annyi pick and roll a Philadelphia játékában, mert Embiiddel most már handoffoznak, ugye ez volt az idei év nagy újítása. Magyarán a Philadelphia szerintem teljesen reális, hogy tud majd valamennyire támadni. Nem rossz védőcsapat ez a Knicks, de azért nem kell hasra esni, főleg akkor, hogyha megnézzük a méretbeli különbséget, tehát azért itt Tobias Harris, Batum, Ubré, azért itt Ananubi nyilván tök jó, hogy van, de úgy egyébként Hart meg DiVincenzo, ide kicsik lesznek szerintem. Azt mondhatom, hogy sokkal jobban látom azt, hogy a New York egy playoff körülmények között levédekezhető, mert az az egy ember, az nem Doncsics, akármennyire mini Doncsics, vagy pont az a baj vele, hogy mini. Nem fogja átpasszolni a duplákat kényére kedvére például. Miközben a Philadelphia-nak egyrészt több lábon áll a támadó játéka, másrészt pedig sokkal kevésbé levédekezhető szerintem ezzel az állománnyal, ami a Knicksnek van.
Ez az a párharca, ahol a tipp az nyilván mindenhol tipp a tipp, de itt tényleg tipp lesz a tipp. Mert én abban majdnem biztos vagyok, hogyha Embiid nem javul, és így néz ki minden mérkőzésen, akkor szerintem tovább fog jutni a Knicks. Én normál esetben egyetértenék veled, hogy ha Embiid akár egy 80%-os, és legalább a gyűrűnél le tudja védeni az embereket, akik oda beérkeznek, akkor azt mondanám, hogy a Philly valahogy meg fogja oldani ezt a párharcot. Ha mindenki a csapat egészségesen, akkor Philly-t mondanám, egy kb. 6 mérkőzésen. Viszont olyan mértékben immobilis, hogyha ez egy létező szó, Jojo jelenleg, hogy szerintem nem fogja tudni például Brunsonnak a floaterjeit megakadályozni. Tehát,
de a Philly-nek nem is azt kell megakadályoznia, hanem azt, hogy egyáltalán eljusson odaig Brunson. Tehát Philly sokkal agresszívebben fog ez ellen védekezni, szerintem már az első meccsen duplázásokat láthatunk.
Duplázni fognak egyértelmű, és persze, tehát DiVincenzo például kulcs, tehát neki DiVincenzónak egy 17-18 pontot kell átlagolnia ebben a párhozban, és 38-39%-kal tripláznia. Tehát számomra ugyanez ugye OG-re 15 pont kell tőle, és megint csak egy ilyen 36-38%-os triplázás. Tehát több kiegészítő Knicks embernek jól kell játszani a támadásban. Viszont összességében szerintem tudnak találni annyi offenszt, amivel És abszolút azt várom, hogy a Philly-nek a támadójáték azért erősen limitált legyen, úgyhogy nálam ez így egy abszolút kiki párharc, és egyébként Brunson szerintem van, nyilvánvalóan nem annyira jó, mint Doncic, ebben nincs köztünk vita, viszont én el tudom képzelni azt, hogy Brunson lesz ennek a párosznak a legjobb játékosa így, hogy Embiid szerintem ilyen 60% körül van, ami a mobilitását illeti. Úgyhogy én emiatt 7 meccset várok, hát egy 7. meccsen azért a Sixers szerintem nyerni fog valahogy. Jelen pillanatban ezt tippelem, tehát én is Sixers tippelek, de én 7 meccsen.
Oké. Én nekem látnom kell azt, hogy Brunsonék levédekezhetetlenek, mielőtt ez nem állja meg a helyét, és ha Nick Nurse egyébként nem tudja levédeni Brunson, akkor ez tényleg playoff képes ez a koncepció. Csak én nem gondolom jelenleg annak, és ezért azon gondolkozok, hogy 5 vagy 6 meccsen jut-e tovább a Sixers. Legyen inkább 6, mert Embiid kiegyensúlyozatlan lesz, szerintem lesz nagy meccse a szériában, és lesz olyan is, amikor egy kicsit eltűnik. Amit meg kell oldani a Philly-nek, az egyik az, hogy Brunsont már a legelején kikapcsolni a támadásokból, tehát inkább kivenni a kezéből a labdát. Nézd, tényleg, hogy verjem meg Hart meg DiVincenzo playmakingjével. Ez az egyik. A másik, viszont ez egy kulcsfaktor lesz, és enélkül meg akár a New York átrohanhat rajtuk. Ez a New York, ez a small ball New York, ez szétrohanja a Philly-t, ha eladják a labdát. Tehát a labda eladásokat azt minimálisra kell csökkenteni, mert ott kétséget kizáróan a New York a gyorsabb csapat, és kétséget kizáróan ők profitálnak jobban, hogyha rohanós kosárlabda van. Annak igen, ellenére egyébként mondom, hogy ők ugye a leglassabban játszó gárda, csak hogy ugye most átmentek erre a small ball-ra, és ebben viszont ők sokkal jobban el tudnak indulni egy szerzett labda után.
Egyébként a Philly ellen jobban, tehát magasabb pace-szel játszanak, ugye volt ez a kakuk-tojás meccs, ahol alacsony pace volt, és nagyon kevés pont, de egyébként a győztes meccseiken magasabb pace-szel játszanak, mint úgy átlagban a szezonban is. Amit mondtál, az nagyon fontos, ugye Embiid teljesen egészségesen is, hogyha van neki gyengesége play-offban, az ez, hogy a duplázásoknál nagyon sokszor felköhögi a labdát, mert egyébként a free throw rate, tehát a büntető kiharcolása, az azt szokták mondani, hogy hát azért nem jó Embiid a playoffban, mert nem tud kiharcolni büntetőket, de ez egy baromság, ez egy casual vélemény. Magasabb is még a falt kiharcolási rátája eddig a playoffban, ami nagyon durva, mint az alapszakaszokban. A probléma az, hogy nem, általában nem egészséges, ez a legfontosabb probléma, és a másik meg az, hogy a duplázásokra, főleg crunch time-ban felkölgi a labdát, a jól időzített duplázásoknál, és Hartenstein szerintem egy borzasztó jó opció jelenleg erre a bicegő Embiidre védekezésben. Pont ilyen típusú játékos kell most szerintem, aki mozgékony, és bár azért mondjuk egy nem tudom hány kilóval könnyebb nálad, de azért nem annyira kicsi Hartenstein sem. És OG, mint besegítővédő, brutálisan jó lehet ezen, tehát nagyon hatékony lehet. Úgyhogy Embiidnek talán valószínűleg jobban, mint valaha, de rá kell hagyatkozni azokra a fújásokra, amiket azért, ahogy mondom, ő megszokott kapni a play-offban is, és ennek most is így kell lennie. Maxi-től nagyon komoly játék kell, és neki akár egyszemélyesen, amit ő szokott is csinálni, neki is tolnia kell a labdát, mert felállt védelem ellen nehezebb lesz azért nyilvánvalóan a Sixersnek is.
Viszont de pont ezért lehet, hogy McBride majd kettesben szóhoz jut, tehát hogy nem csak Brunson cseréje lesz, mert McBride a legjobb védőjük Maxire messze.
Szerintem is fog játszani McBride, abszolút egyetértek. Nem lepődnék meg, ha ilyen 16-18, akár 20 perceket is játszani időnként ebben a sorozatban.
Igen. Jó, én akkor 6 meccset tippelek, és akkor most jövünk akkor a következő szériánkkal, és átmegyünk a változatosság kedvéért nyugatra. A következő párharcunk pedig egy egészen friss párharc lesz, mert hogy ugye most már tudjuk, nyilván kedves hallgatók, akkor ti is érzékelitek, hogy egy nappal később vagyunk a felvételben, most már tudjuk, hogy a New Orleans Pelicans lesz az Oklahoma City Thundernek az ellenfele. Hogyha még esetleg nem unnátok azt, hogy az egyik csapat legjobb játékosáról, még ha most nem is a párharc legjobb játékosáról kezdjünk arról beszélni, hogy mikor jöhet egyáltalán a parketre, hát most is ez történt. Zion Williamson sérülése azért nem Jimmy Butler súlyosságú, de azért egyrészt azt tudjuk, hogy Zion nem az a gyors gyógyuló, másrészt pedig az, hogy mennyire óvatosak vele, úgyhogy joggal feltételezhetjük, hogy az első két mérkőzésen Zion sem lesz. Én ennél többet nem találtam, nem tudom, Zoli, te bármi nagyon konkrétat találtál-e ezzel kapcsolatban.
Ezek a sérülések minimum egy hét szoktak lenni, tehát az, hogy alapból tudják, hogy az első két meccsen nem játszik, az az pontosnak tűnik. Talán, nagyon talán a harmadikon, de ahhoz ennek egy ilyen úgynevezett egyes fokozatú grade one húzódásnak kell lennie. És hát nyilván attól függ, hogy mi történik az első két meccsen, egyébként nem tudom. Nem biztos, hogy erőltetném utána, hogyha egyébként nem teljesen egészség. És nyilván, hogyha nem, nincs kockázat a rásérülésben, vagy minimális a kockázat, ezt az orvosok tudják, akkor persze visszajöhet 0-2-nél is, de nehéz most elképzelni, hogy ő faktor lesz ebben a párharcban.
Mi történt az alapszakaszban a két csapat között?
Az alapszakaszban relatíve kiegyensúlyozott volt ez a matchup, ugye három mérkőzés játszottak egymással ellen, kettőre nyert az OKC, Zion egy, Ingram viszont két meccset hagyott ki, tehát nagyon sok mindent ebből nem biztos, hogy le tudnánk vonni következtetésként, mert hát a Pelicans sajnos nem volt túl egészséges. Egy darab OKC blowout volt egyébként, a másik két meccs az sokkal kiegyensúlyozottabb volt, nem biztos, hogy most ugyanezt várjuk.
Igen, de közben az az érdekessége azért a dolgoknak szerintem, hogy minél többet gondolkoztam rajta, annál inkább azt gondolom, hogy hogyha itt végig lenne Zion, akkor ez nem lenne egy könnyű meccsap egyébként az OKC-nek. Na most nyilván az egy nagy haladás volt itt a New Orleansnak, hogy a Lakers ellen megmutatták, hogy Larry Nance abszolút játékra kész, mert azért Larry Nance-nek az idei idénye eddig, tehát ez a 23-24-es, tényleg nem volt jó, és azt mutatta, hogy ez most nem az a régi játékos. Aztán most a Lakers ellen, amikor instant matchup problémákba kerültek Valanciunasszal, és Larry Nance bejött, és egyébként a következő mérkőzésen is, amit ugye megnyertek a Sacramento ellen, nagyszerűen mozgott és játszott, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitívum, mert ugye Jonas Valanciunaszt valószínűleg azzal a five out-tal, amivel szinte, nem tudom, 5 lime napjukból 4 rendelkezik az OKC-nek, szinte azonnal lekergetné az Oklahoma City. Nyilván itt is ez lesz az egyik ilyen kulcskérdés, az, hogy Jonas Valanciunas lekergette-e vagy nem. De, hogyha van Zion, akkor azért rá, hát bajosan van embere az OKC-nek, tehát akkor egyenesen odáig mennék, hogy könnyen lehet, hogy esetleg Jalen Williams-t kezdetem, vagy Kendrick Williams-t kezdetem 4-es poszton Giddy helyett, mert mégiscsak kell valaki, aki az elején valamennyire Zion előtt tud maradni. Úgyhogy nem lett volna ez egy feltétlenül domináns 4-0 Zionnal, így ugye sokkal nehezebb helyzetben van a New Orleans Pelicans, tehát hogyha már ezzel kezdtük, akkor erre akartam reflektálni. Most ugye az a másik egész playoff alatt végigvonuló kérdés lesz az OKC-nél, hogy Josh Giddy-t a padról hozod-e, vagy kezdeted? Mert nyilván az elején megpróbálod kezdetni, és rögtön Valanciunaszt el is fogják dugni, abban teljesen biztosak lehetünk Josh Giddy-n, és nem fogja fogni, és megy be a palánk alá. Tehát ugye ez pedig egy matchup előny akkor idáig legalábbis a New Orleans mellett, ugyanis egy nagyon gyenge lepattanózó csapatról beszélünk az OKC-ben, az tényleg ez egyetlen igazi gyenge pontjuk. És hogyha még ezt Valanciunasszal is meg tudod súlyosbítani, úgyhogy az a büntetésed, hogy Giddy dob triplákat, amit egyébként néha beszokott dobni, tehát egyáltalán nem reménytelen, akkor azért ott a palánkok közelében gondban lehet az OKC.
Azt gondolom, hogy Giddy kezdeni fog, tehát nem fog feltétlenül belenyúlni ebbe a kezdőbe ennyire korán, úgyhogy a play-offban indulunk ki ennyire korán, Degno. Nagyon jól mondtad, hogy igazából egyetlen gyengesége van az OKC-nek, az pedig a lepattanózás, ugye kiharcolt büntetők számában sem annyira jók, ilyen 17-20. Hely környékéig tanyáztak egészébe. Ezt azért nem nevezném igazi gyengességnek, mert ugye náluk egy elég komoly kick-out system van, egy kick-out rendszer, ami elsősorban Shea betöréseire épülő, az elsődleges, gyakorlatilag a liga legkomolyabb ilyen fegyvere, amivel nyomást tudsz gyakorolni egy védelemre és annak a gyűrű védésére, és akkor másodlagos betörő emberek is vannak, ráadásul az OKC-nél szép számmal, nyilván Jalen Williams ebben gyakorlatilag a legjobb náluk, vagy szinte a legjobb, és egyébként Chet sem annyira rossz, tehát ő is egészen jól meg tudja már támadni a kilépőket. Egyébként tényleg az OKC minden más játékelemben vagy jó, vagy elit, és nagyon ritka az érezem a mai NBA-ben. Elsők tripla százalékban, és a Celtics mögött a második legjobb triplázó csapat összességében. Ugye a Celtics-et azért itt nem lehet ledönteni a trónról ezt a volumen és százalék kombinációt, és egyébként a Celtics mellett ők azok egyedüli csapatként, amelyek top 5-ben vannak támadásban is és védekezésben is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplett csapat, és tényleg ez egy gyengesség, és emiatt megint eszébe jut az embernek, hogy mi a fenél nem kellett neki Gafford. Most elképzeled ezt a second unitot Geforddal, és van egy playoff ütőkártyád vele, értetetlen, hogy miért nem kellett nekik.
Sőt, bizonyos meccsapokban itt simán együtt pályán lehetne Gefford és Holmgren. Tehát ez nem jelentene problémát az OKC-nek, és azért ez kevés csapat mondhatja el magáról, hogy két ilyen tényleg magas fent tudna hagyni. Azt még fontos hangsúlyozni, hogy itt a New Orleans miben bízhat? Abban bízhat, hogy a Zion nélküli line-upjuk az védekezésben, és most mondom a line-upot, hogy mire gondolok, amiben nincs benne se CJ McCollum, se Jonas Valanciunas, arra a line-upra gondolok, az védekezésben hihetetlen elit. Tehát, hogyha azt így végig sorolod, hogy Alvarado, Herbert Jones, Brandon Ingram, Trey Murphy és Larry Nance, hát ez nagyjából 1-5-ig tud váltani. Most azért mondom ezt, mert nem igazán van olyan magas ember, aki szétbüntetni Alvarádót például, de 2-5-ig egészen biztosan tudnak váltani, és nem csak váltani tudnak, hanem itt azért van hosszúság, mégpedig elképesztő 20 hosszúság, és azt hiszem, hogy a New Orleans a Sacramentót is így folytotta meg most a play-in második körében, és pontosan ugyanez, amit meg kell tenniük. Tehát nem lehet itt sokáig szórakozni majd Valanciunasszal, és McCollum is csak akkor maradhat sokat a pályán, hogy ezt meg kell egyszerűen húzni, tudom, hogy furcsán hangzik, hogy a harmadik legjobb játékosod mikor maradhat a pályán, de akkor, hogyha valakit nagyon meg tud enni pick and rollból, hogyha sülnek a triplái, hogyha támadásban hozzárakja azt a pluszt, amit védekezésben nem tud. Egyébként az általán felsorolt line-up az legalább abban bízhat, hogy két dolgot tud, rohadt jól védekezni, és rohadt jól futni. Mert ugye minden egyes lepattanó után Alvarado megkapja, és utána olyan rohanás veszi kezdetét, hogy már azt hiszed, hogy vissza vagy rendeződve, de kiderül, hogy mégsem. Ez az, amiben Zion nélkül bízhat a New Orleans Pelicans. Miközben a másik oldalon én azt gondolom, hogy az OKC-nek is mindene megvan, hogy a Zion nélküli New Orleans Pelicans-t levédekezze. Tehát itt váltogathatod az embereket gyakorlatilag McCollumon, Ingramen is, Ingramre is több embered van. Most itt elsősorban egyébként ott Jalen Williamsre gondolnék, aki talán hosszúságban nem annyira jó védő Ingramre, mert Ingram, akit át tud dobni, az átdobja, csak van itt ebben egy ilyen kis visszásság, hogy tudod így, nem biztos, hogy rossz az neked, hogyha Ingram nehéz dobásokkal akar megverni téged a Pelicans. Előfordulhat, hogy ez sikerül. Én szerintem egy szériában egyszer. Tehát Ingramnek tényleg vannak olyan estéi, hogy úgy dob 35-öt, hogy abból 25 az olyan nehéz dobás, amit ilyen vissza-hátradőlős, messzi, középtávoli, meg ilyenek, és képes rá, hogy bedobja, de ettől nem fogsz párharcot veszteni.
Szerintem itt meg is fejtetted, meg ugye együtt megfejtjük azt, hogy miért nincs semmi esélye a Pelicansnak ebben a sorozatban. Az első probléma az lesz, hogy Willie Green legalább két meccs kell majd, mire leülteti Jonas szerintem. Nem tudom elképzelni, hogy kiveszi az elején a kezdőről, pedig tényleg azonnal small ball-al kéne kezdeni. A másik probléma pedig, hogyha még meg is tenni, ahogy mondtad, mikor lehet esélye a Pelicansnek, ha futnak az OKC ellen. A probléma ezzel az, hogy az OKC nem csak egy fiatal csapat, de rohadtul szervezettek is, harmadik legkevesebb fast break pontot kapták. Ez nyilvánvalóan a play-offban még nagyobb figyelmet kap majd, főleg egy Zion nélküli line-upban, ahol tudod, hogy ha meg tudod akadályozni a gyors indításokat és a könnyű kosarakat, akkor gyakorlatilag nyert ügyed van. És ezt tudja az OKC. És a harmadik faktor pedig, hogy nincsen egyetlen egy igazi matchup nightmare sem az OKC számára. Tehát mindenkire van így már Zion nélkül emberük. Zion lett volna tényleg az, akire hát atletikusságban még igen, de súlyra egyszerűen nem lett volna megfelelő ember senki. Chet, mint besegítő védő nyilván biztos leblokkolgatta volna párszor, mert ugye Zion annyira agresszív, és ugye ahhoz képest alacsony, persze őt sokszor leblokkolják, tehát ott azért lett volna az OKC-nek erre valószínűleg válasza úgy is, hogy ugye rendszer szinten és párharc szinten, tehát akkor is ők lettek volna az egyértelmű esélyesek, de így egyszerűen az egyetlen potenciális dolog tényleg az, hogy rohan a Pelicans, és hogy relatíve jó pad mélységük van, de hát az a mélység is ugye olyan, hogyha ha kiveszed ebből az egyenletből, mint hogy ki kéne venni Jonaszt is, és majd valamilyen szinten azért McCollumot is, akkor gyakorlatilag nem marad semmit, amiben úgy igazán bízhatsz azon túl, hogy egy meccset valahogy behúzol.
Igen, illetve nyilván a másik oldalról, tehát hogy a Giddy problémákat mennyire tudja kiaknázni a New Orleans, azt gondolom, hogyha nincs Zion, akkor sokkal kevésbé.
Tegnóból meg sokkal inkább kinézett el is, hogy kb. Egy meccs után
nem, hát az első szünetben. Tehát, hogy konkrétan az első, tehát hogyha a fél időben ez problémát jelent, akkor Giddy innentől a cserepaddal van fenn. Így is fog játszani majd 25 percet, tehát nem lesz ilyen gond szerintem, de akkor szépen Aaron Wiggins, vagy Isaiah Joe, vagy hogyha méret kell, akkor Kendrick Williams, vagy Jalen Williams repül be a kezdőbe, és mindegyik abszolút használható. Mindegyik tud triplázni, akik felsoroltam azok közül. Így azért ilyen
őszintén ebben a párhozban kb. Mindegy, hogy melyikük menne fel kezdőként, így is úgy is nyerre az OKC-t. Tehát én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogyan tehetni akár szorosra ezt a párharcot a Pelicans.
Így, hogy Zion két meccsig nincs, így én se. Ha Zion az elejétől lenne, és az még egy ugye optimista jóslat, hogy két meccsig nincs, ha Zion az elejétől lenne, akkor azért én kinéznék 6 meccset a New Orleans Pelicansből, mert Zion viszont tényleg nagyon komoly meccsebb problémákat okozna, és leszűkíteni a rotációt.
Igen, és azt láttuk LeBronnál, és a LeBronnál az OKC jelentett, tehát abszolút Zion egy hatalmas meccsebb probléma lenne. Ilyen típusú védője még nincsen az OKC-nek, aki az ilyen, nyilván nagyon ritka, de ilyen hihetetlenül izmos és atletikus, nehéz periméter játékosokkal tud valamit kezdeni.
Igen. Így viszont én azt mondanám, hogy ez a széria az 4-1 lesz. Most ezt tudom tippelni, te hogy állsz vele?
5 meccs nálam is Ingramot, ugye nagyon szeretem, remélem, hogy egy meccsen megőrül, és azon a meccsen a smallból, amire tényleg rá lesz kényszerülve a Pelicans működni fog ahhoz, hogy azért ne. Szomorú lenne, hogy egyébként egy ilyen kivételesen jó szezont, ahol nagyon sokáig tényleg úgy nézett ki, hogy a második helyre is lehet esélyük, sőt, akár egy ponton még az se sokkolt volna minket, hogyha megnyerik nyugatot, tehát annyira jók voltak egy ponton. Nem érdemelnék meg azt, hogy söpréssel érjen véget a szezon, úgyhogy én is remélem, hogy egy meccset tudnak hozni, de nincs esélyük ebben a párharcban, azt gondolom.
Akkor nézzük meg a másik play-in párharcot, mert most már azt is tudjuk, hogy a Boston ellenfele a Miami Heat lesz, és azt is tudjuk, hogy garantáltan Butler nélkül. Tehát Butler kiesése az olyan, hogyha valami csoda folytán tovább jutna a Miami, akkor még a második körben sem biztos, hogy pályára tudna lépni. Lehet, hogy a második körnek a vége felé talán, hogyha a legjobb forgatókönyvet vesszük figyelembe, ugye ezek a MCL, tehát tértszalag, rándulások, vagy húzódások, ezek igazából részleges szakadások. Ennek azért idő kell. Ez nem 2 perc, ez minimum 3 hét. Azért mondom, hogy nyugodtan számolhatunk egy olyan Miami Heat-tel, amiben nincs ott a legjobb játékosuk, aki playoffban képes őket megemelni, ahogy azt tavaly láttuk. És nagyon nehéz elemezni a párharcot innentől, én azt gondolom.
Azért nagyon könnyű.
Vagy nagyon könnyű, igen. Én nem érzem azt, hogy itt el kéne mondanunk, hogy mi történt az alapszakaszban. Ezek után azt érzem, hogy azt kell elmondanunk, hogy a Boston elit támadó és védekező csapat a Bostonnak nehézséget talán csak 1-2 olyan csapat okozhat, aki 1-5-ig tud védekezni, és emellett több mint elfogadhatóan tud támadni. És a Miami Heatnek nincs olyan line-upja, ami 1-5-ig tud védekezni, akkor is, hogyha biztos vagyok benne, hogy Spoelstra mindent el fog követni, mert ez az egyetlen esélyük, hogy védekezzenek, de ami teljesen eldönti ezt a párharcot így instant indulásból, az, hogy a Miami egyszerűen nem látom, hogy hogy dob 100 meg 110 pontokat a Bostonnak, tehát, hogy őszintén szólva azon se lepődnék meg, hogyha mondjuk az összes mérkőzésükön 110 alatt maradnának, hogy fog támadni a Miami, így Butler nélkül pláne, mert még Butlerrel is kérdés volt, az önmagában garantálja azt, hogy itt nem lehet egy súlycsoportban a két csapat.
Tényleg ki lehet dobni minden statot gyakorlatilag ugye így Jimmy nélkül. Egyébként 3-0-ra nyerte az alapszakasz csatát a Celtics. Butler ott egy meccset hagyott ki. Visszatérő tényező volt az, hogy a Celtics offense gyakorlatilag szétdobta a Heat védekezést. Ha Butler egészséges lenne, én akkor is nagyon sima Celtics továbbítást várnék. Szerintem mindkét csapat merőben más, mint tavaly volt. Ugye a Heatet kicsit leírtuk már a Butler sérülés előtt így együtt. Na nem nagyon, de azért a tavalyhoz képest mindenképp. A Celtics pedig sokkal jobb, mint tavaly volt. Tehát ilyen five-out line-upja nincsen tényleg senkinek a világon, de az NBA történetében sem nagyon. Tényleg minden a Celtics mellett szól. A Heat ugye egy csigalassú csapat, egyébként a Celtics sem extra gyors, az alsó harmadában van pace-ben a ligának, és ugye megvan ez az űrtriplázás. Ilyen kombinációját a volumennek és a százaléknak tényleg soha nem láttunk az NBA-ben, és ez nem az a csapat, amelyikre azt mondod, hogy ilyen one trick pony, mert egyébként bár nincsen elite playmakerük, de persze az sok triplának is köszönhetően, harmadikok gólpassz és labdaeladás arányban. Igen, ebben benne van a tripla, mint ahogy abban is benne van a tripla, hogy ők adják el legkevesebbszer a labdát, persze, hogyha 40 plusz 43 vagy mennyi tripla kísérleted van egy meccsen, akkor ez persze benne van, sőt nem benne van, hanem ugye egyértelmű következménye. Egyetlen egy kérdője van a Celtics-e kapcsolatban, de hogy ez kijön-e, bármikor a play-offban az is már egy kérdője, de azt szinte biztos, hogy nem a hittelen fog kijönni, hogy ugye nem támadják a gyűrűt, utolsó előttiek kiharcolt büntetőben. Az ilyen csapatok azért elméletben hajlamosabbak lehetnek a hullámzás. Ugye emlékszünk arra bizonyos Houston Rockets mérkőzésre, ahol egymás után 26 triplát kihagytak a Warriors ellen. Sokan azt gondolják, hogy az a sorozat, ez egy példátlan dolog volt, és én nem gondolnám egyébként tényleg, hogy megtörténhet egy ilyen a Celtics-el, de olyan talán igen, hogy mondjuk 10-12 triplát kihagynak zsinórban, és akkor azt egy nagyon jó csapat esetleg meg tudja büntetni, amelyik egy sokoldalú csapat is. De hogy ez a gárda, az nem a Miami Heat, abban szinte biztosak vagyunk.
Pont a két említett csapat, a New Orleans Pelicansnek és az OKC-nek lenne erre line-upja, tudod, a Bostonra, hogy megpróbáljanak tényleg végig switchelni. De a Miami-nak abszolút nincs, és hogyha ez így van, akkor az se segít, hogy Adebayot rárakott Tatumra. Tehát, hogy nem leszel beljebb, mert Tatum csak le fogja passzolni, és majd Derrick White megtámadja Duncan Robinsont, vagy nem. Tehát hogy az ezzel az egészszel a probléma, hogy ide tényleg kell 5 jó switchable védő. Ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkozz azon, hogy ne a triplákat add fel, vagy ne adj fel bizonyos triplákat, és biztos vagyok benne, hogy a Miami is e fele fog gondolkozni, hogy bizonyos triplákat fel kell, hogy adjanak, és szinte minden meccsen külön kell majd megtalálniuk, hogy ki az, akit feladhatnak, ki az, akinek kevésbé megy a tripla.
És ez a baj, igen, hogy a Celtics-en nem tudsz kit feladni tényleg. Tehát amikor egy Pritchard jön a padról, egy Hauser jön a padról, akik ráadásul ebben a párharcban vígan játszhatnak 15-18 percet is akár meccsenként, akkor meg vagy lőve, és egyszerűen nem tudsz mit kezdeni úgy igazán. Talán ez az a párharc egyébként leginkább most majd az első körben, ahol a matek sehogy nem jön ki az általunk alacsonyabb szinten értékelt csapat számára. Tehát nem látom egyszerűen tényleg azt, hogy a matek az hogyan jöhet ki a Heatnek. Ugye nem dobnak rá sok triplát, igaz, hogy a százalékuk jó, nem extrák ők se büntető kiharcolásban, nyilván nem olyan rosszak, mint a Celtics, de nem jók. Tehát, hogy
nem extrák nem támadó pattanóban, egyébként egyetlen egy dologban egész jók, ugye jól szereznek labdát, de a Boston játékában nincs annyi lehetőség.
Nincs. Tehát nincs egyszerűen, nincs olyan matek egyenlet, aminek a végeredménye az, hogy Heat.
Én biztos vagyok benne, hogy erre ez a másik, amire rá kell, hogy menjen a Heat. Itt most próbálunk kapaszkodókat keresni a Heatnek, és ez nagyjából arra lesz elég, hogy ne 4-0-át mondjunk, hanem 4-1-et, hogyha mindenbe jön, amit mondunk, de nyilván a labda felhozatalokat, azokat presszelni kell, csak úgy, mint tavaly, és ez szerintem nem változott. Itt gyakorlatilag a legjobb esélye a könnyű kosárra a Miami Heatnek az az, hogyha még a labda felhozatalok alatt, illetve a támadás korai szakaszában bizonytalanságba tudják kergetni a Bostont labdaeladásokba, és tudnak rohanni. Mert itt félpályán a Miami-nak nem terem babér. És mondom, végső soron ez az, amiért ez egy domináns párharc lehet a Celticsnek. Nem a másik oldal, mert olyan tényleg lesz, beszéltük, fel fognak adni ezt-azt, elképzelhető, hogy mondjuk nem sül úgy a tripla, de a Boston akkor is el fog jutni, mit tudom én, 100-105 pontig, nagyon nehéz elképzelni, hogy alatta tartsák. És ezt túl kell dobni, és erre abszolút alkalmatlan a Heat, ha csak nem tud nagyon durva mennyiségű lerohanást csinálni. Úgyhogy nyilván ez lesz az egyik legfőbb, amire figyelnünk kell. Spolstra minden egyes playoff párharcban és mind a két play-in párharcban is, amint túl vagyunk, fantasztikus volt. Azonnal megtalálja a válaszokat. Úgyhogy ez, amit bízhat.
Fontos meg itt, hogy a Celtics korábbi években egyébként volt, hogy szenvedett a zóna ellen, a 2-3-as zóna ellen, és volt olyan meccs, amit konkrétan a Heat ezzel nyert meg ellenük, de az idei Celtics nem szenved már annyira a zóna ellen, tehát a Bucksnak is van egy egészen jó zóna védekezése, és azt például teljes mértékben kinyírták idén, tehát ez sem megoldás. Nyilván be fogja dobni Spolstra, de ebben sem bízhatunk.
Valami speciális zónát fog ő bedobni, abban majdnem biztos vagyok. Az lehet, hogy valami olyan zóna, mit tudom, 2-1-2, amiben Porzingis egyedül marad és dobálhat, és akkor verjen meg, csak az a baj, hogy megver, tehát hogy nagyon nagy eséllyel megver Porzingis, dob 35-öt. Tehát tényleg nehéz egyáltalán mit kitalálni úgy amúgy a Boston ellen, és persze nem támadják a gyűrűt, de ha tényleg kimész egy olyan five-out védekezésre, ahol végig switchelsz mindent, akkor itt olyan mismatchek lesznek, mert nem tudsz felküldeni 5 jó védőt, ha Miami vagy. És hogyha ez igaz, akkor Tyler Herro-t bárki, aki szembe jön, megtámadja. Például Duncan Robinsont bárki, aki szembe jön, megtámadja. Ha Rozier játszik, bárki, aki szembe jön, megtámadja. támadja. Nyilván nagyon nehéz lesz a pick and popokat védeni switch nélkül, tehát ugye a Celticsnek egy ilyen alapjátékeleme, például Hauser fenn van, Tatum kezeli a labdát, és Hauser elzárást ad, utána megy ki, és Hausernek elég egy röpke pillanat, hogy eldobja a triplát. Na most abba lehet kapaszkodni, hogyha éppen fenn van Hauser, hogyha éppen fenn van Pritchard, akkor őket megtámadod. De Butler nélkül erre sincs igazán alkalmas embere egyébként a Miami Heatnek, tehát Hero szerintem, hát mondjuk minden harmadik meccsen az. Úgyhogy tippeljünk, mert nem maradt más hátra, mint hogy tippeljünk, és valahogy nem bírom azt mondani, hogy a Spolstra csapatot 4-0-al hazaküld a Boston, pedig szerintem ebben az esetben messze ez a legreálisabb eredmény, mégis 4-1-et mondok.
4-0.
Teljesen tiszta sor. Beszéljünk akkor nyugaton, maradt még ugye két párharcunk, és jöjjön akkor a Minnesota Timberwolves és a Phoenix Suns párharca. Én azt hiszem, hogy bevezetésként azt a mondatot mondanám el, amit te admin csoportba is leírtál, és amire már én is utaltam egyébként még korábban, amikor beszéltünk a matchupokra, hogy abszolút legit a Timberwolves, nagyon jó playoff csapatnak ígérkezik, de egyszerűen a kriptonítjuk a Suns, és hogy ennél rosszabb meccsapot keresve se találhattak volna. Mi történt az alapszakaszban?
Hát részben az alapszakaszra alapozzuk ezt, ugye 3-0-ra nyerte meg ezt a párharcot a Suns. Egy meccsen nem volt Towns, egy meccsen Beal nem volt, és minden meccs relatíve sima volt a Sunsnak. És ami érdekes, és erről majd beszélünk, hogy nem csak támadásban van meg látszólag a válaszuk a Wolves Liga első védekezésére, hanem védekezésben is rohadtul rossz matchup a Wolves számára a Suns.
Ott kezdhetjük el szerintem ezt a dolgot elemezni, hogy megnézzük, hogy mik a csapatok erősségei, és nyilvánvaló, hogy a Minnesota periméteren is nagyon jó védőkkel rendelkezik, és ott is jól védekezik, de azért Rudy Gobert miatt azt kell, hogy mondjuk, hogy a nagyon elit, nagyon-nagyon elit gyűrűvédés az a legfőbb erősségük. A Suns-nak eszébe se jut a gyűrű közelébe menni, konkrétan azt hiszem, hogy bottom five-ba vannak ez ügyben, de hogyha magunk elé képzeljük a Suns játékosait és játékát, akkor látjuk a sok triplát és középtávolit, amit rádob a pick and
viszont ami érdekes, hogy nagyon ügyesen harcolnak ki faltot ennek ellenére is. Tehát hogy
igen.
Booker is és KD is annyira jó jump shooterek, hogy egyszerűen meg kell próbálnod őket agresszíven levédeni, és ebből jön a rengeteg falt. A Suns 7. kiharcolt büntetőben, úgyhogy tényleg nem igazán támadják a gyűrűt, ami hihetetlen.
Volt már erre korábban is példa, de igen, így van. Na most ugye ez a Minnesotának azért rossz, mert valahogy el kell helyezni a két magas embert elvileg. Tehát Karl Anthony Towns vagy Nazri, tök mindegy, ki van fenn Rudy Gobert mellett. Gobert parkoltathatod Nurkicson, és a Sunsnak fontos, hogy Nurkic pályán legyen, ezt hozzáteszem, tehát ez még nem az a meccsap, ahol Durantnek kell centert játszania. Itt nyilván a Minnesota elképesztő lepattanózó csapat is, és ezért, hogy legalább valamennyire ezt egyensúlyozzák, a Suns szeretné, hogy Nurkic pályán legyen. És amíg ez így van, addig végtére is Gobert elvileg ott parkoltathatnád, csak akkor meg Karl Anthony Towns kit fog? És ez tényleg nagy kérdés, mert akkor kiküldöd Royce O'Neal-ra, és akkor mit tudom én, Anthony Edwards fogja Durantet, és Jalen McDaniels meg Bookert, ezt tudom esetleg elképzelni. Hogyha ez nincs így, akkor a B-verzió az az, és az nagyon bátor lenne, hogy Nurkic majd Karl Anthony Towns-zal birkózik, és megpróbálod Gobert rárakni Durantre. Ezt a két verziót tudod megcsinálni úgy, hogy ne zavarjon téged az, hogy két magas van fent, de így is úgy is zavarni fog, tehát nyilván ezek már ilyen férc megoldások, amiben valahogy még megpróbálsz hinni, és mind a kettőt szerintem meg fogja próbálni Flinch, tehát ő nem az az edző, aki fél változtatni, illetve azon se csodálkoznék, hogyha Naz Reid legalább akkora szerepet kapta, mint Karl Anthony Towns, mert Townsnak ez nem jó matchup, de Towns azért is kell, mert támadásban viszont, ahogy a másik oldalt ugye te is említetted, támadásban viszont azért Royce O'Neal-lal meg Okojival vannak védőik Anthony Edwardsra, és elég, hogyha Anthony Edwardsot lassítod. Itt egyébként nagyon más opció nem lesz a playoffba támadásba, csak Karl Anthony Towns. És azt pedig még várjuk, hogy Karl Anthony Towns egy playoff párharc során végig kiegyensúlyozott jó teljesítmény nyújtson támadásban. Szóval, de nehéz dolga van a Minnesotának.
Át akartam dobni a kérdést, hogy talált ki, hogy ki a T-Wolvesnál az a játékos támadásban, akitől, aki tényleg a mérleg nyelve lehet, és akin leginkább függ az, hogy lehet esélye a T-Wolvesnak, és bedobtam volna ezt a kérdést, és ki is találtad volna, hogy Karl Anthony Towns. Említetted ugye Ant levédését, és akkor jöjjön itt ez a bizonyos shell defense rész, amit már így bepromoztunk. A shell defense az igazából egyébként egy ilyen drill, tehát egy gyakorlat az amerikai kosárlabdában, ami a folyamatos beszédről szól, és az, hogy csapatként együtt mozogsz, és tényleg mint egy ilyen pajzs, így a perimétert picit feladod, és elsősorban ugye ez a besegítésekre, és arra van ez a védekezés, hogy a betöréseket megakadályozzuk.
Ezt ugye Antetokounmpo ellen már láthattuk, ez volt az így a bizonyos falvédekezés, annak egy formája ez a shell. Itt most csak annyi kiegészítés, hogy a lényege az, hogy egy passzról úgy segítesz be, hogy gyakorlatilag körbeveszed azt az embert, aki az eredeti labdást fogja, tehát jobbról is, balról is behúzódsz, és hiába, hogy ez a labdás esetleg el tudna menni a védője mellett, nem lát majd maga előtt helyet, és akkor azt tudod csinálni nyilván, hogy az egy passzra lévő viszonylag üres játékosnak odaadod, arra viszont vissza lehet érni. Ezért említette Zoli, kedves hallgatók, azt, hogy folyamatosan beszélni kell, mert hogyha nem sikerül visszaérni, akkor mondjuk a sarokból kell felmenni, akkor annak, aki bement falazni, úgymond, annak meg ki kell érnie a sarokra, szóval, hogy egy ilyen X formátumban tudsz így kisegíteni, vagy körbe kell rotálni. Tehát itt ezek vannak igazából, és Edwards, ha elveszed a betöréseit, akkor elég nagy gondban van, ami Minnesota.
És Edwards ellen meglepően jól működik ez a védekezés, és mi a megoldás? Ugye itt jön Towns be a képbe. Townsnak 6-7-8 triplát kell gyorsan, nem gondolkodva, hanem magabiztosan elvállalni meccsenként. Tehát itt kezdődik, ez egyszerűen kell a Wolves játékába, mert a Wolves támadó játéka, hogyha kiveszed Edwardsot, vagy le tudod lassítani, mint hogy a Suns erre képes volt, akkor gyakorlatilag még a normál 17. helyről is szerintem ilyen 22-23. Szintre lesüljed. Egy playoff kontextusban még inkább féltem ezt a T-Wolvest, mert egyszerűen nincsenek már dinamikus támadó játékosai. Tényleg itt Edwards van, akinek szintén bele kell állni a pull-up triplákba, és be is kell dobni a pull-up triplákat. Egyszerűen változtatni kell azon, amit ők nagyjából szoktak játszani. Egyébként mindkettő jó jump shooting csapat, tehát a T-Wolves is jó jump shooting csapat. A probléma az, hogy kevés triplát vállalnak, és itt egyszerűen azt érzem, hogy a Suns nem fog változtatni addig,
amíg szét nem dobják őket.
És az a probléma egyébként, hogy a T-Wolvesnak van egy csomó olyan tök jó játékosa, akik hát nem igazi floor spacerek, hogyha belegondolsz. És
Kyle Anderson mindenképpen ilyen.
Kyle Anderson ugye abszolút ilyen játékos, mondta, nem tudom mennyit lesz pályán, ő se egy igazi floor spacer. Egyébként nem túl mély ez a T-Wolves jelenleg, tehát hogyha úgy megnézed a playoff rotációt, szerintem egy maximum 8-as playoff rotáció lesz. Nyilván egyébként Reed egy olyan kincs, ami hihetetlen. Hogyha Reed nem lenne ebben a T-Wolvesban, messze nem lennének ilyen jó csapat, és
így van.
Neki hatalmas szerepe lesz. És egyébként, ha megnézed, hogy a másik probléma, ugye beszéljünk kicsit Durantról. Durant matchup probléma nekik, megint csak a pálya mindkét oldalán. Tehát egyszerűen pont úgy van összerakva ez a keret, hogy védekezésben Edwards kicsi hozzá, McDaniels
vékony.
Kicsi, vékony, Towns egy picit már lassú, és eleve Towns ugye nem jó védőlábbal. Esküszöm még neked, hogy talán Nasrid lehet az a játékos, akit tényleg rá lehetne rakni KD-re.
Edwardsra gondolok, szerintem ő fog rajta kezdeni.
Igen, valószínűleg a kezdőből, igen. McDaniels szerintem is problémás lenne, a McDaniels-en kezd egyből KD ott azért.
McDaniels tényleg jó lehet Bookerre. Nem sok jó védő van Bookerre, de
igen, McDaniels hát Kálit nyilván megpad le. És kérdés az is ugye, hogy tud-e meccsap adászni Booker? Tehát tudja-e Conley-t levadászni időnként? Ez is egy érdekes kérdés.
Igen. Lehet majd. Ez azért érdekes kérdés, mert Conley kell támadásban. Tehát ő egyrészt ugye
ő egy
olyan 5-6 asszisztos játékos, aki nem adja el mellé a labdát, és 44%-kal triplázott idén.
Hát az igazából az a triplázó, aki egyszerűen kell ma már, kb. Minden line-ban, de a Timberwolves-ban pláne, mert ugye nem dobnak rá sok triplát. Tehát, és ez a probléma ezzel is, tehát hogy ezért is gyengék támadásban, és ez rávilágít arra, hogy nincsen igazi dinamikus, magas volumenű shooter Townson kívül gyakorlatilag, aki nagyon jó triplázna.
Igen, de ez playoffba változhat, tehát hogy playoffba eldobhatják a sok triplát, igen. Tehát, sőt, kell is. Arra leszek még kíváncsi, hogyha Conley-t túlságosan le tudják vadászni, mert ugye itt van három olyan játékos, aki ezt bármikor meg tudja csinálni.
Igen, Beerről még nem is beszéltünk, aki mostanában ilyen low-key egész jó formába került.
És valószínűleg Conley-nak kell őt fognia. Ezt az apróságot ne felejtsük el, hogy ő rajta alapból Kánli lesz, és akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor mondjuk Kánlit így egy picit ellehetetlenítik, akkor Nikhil Alexander Walker természetesen fantasztikus opció bírja, tehát ez tök jó, csak akkor a támadásban mennyire szenvedi meg még tovább ezt a Minnesota Timberwolves, szóval...
Mondtam, hogy mostában jó formában bír, hát aha... Jó forma, igen. Áprilisban 59%-kal dob a mezőnyből, és 69%-kal triplázik.
Ezt relatíve jó formának nevezhetjük.
Relatíve jó azt hiszem, forma, igen.
Kimondhatjuk, hogy ez jó forma. Viszont az, hogy szörnyű meccsap, azon kívül azért mondjuk el, hogy miben bízhat a Minnesota, mert igenis van, amiben bízhat. És azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az az, hogy a Suns sem egy mély csapat, tehát ha szigorúan a playoffba bevethető embereket nézzük, akkor mondjuk hatan vannak. De hogyha mondjuk oda veszem például Okogit, aki egyébként volt csapata ellen lép majd pályára így, aki azért nyilván támadásban mínusz tud lenni, meg esetleg oda veszem, nem tudom, Eubanks-et, mert itt azért magas ember kelleni fog, akkor is azt mondom, hogy 6 plusz 2 fél. Tehát ezért azt gondolom, hogy az reális, hogy a negyedik negyedekre a Suns-t felőrli a Minnesota, hogyha találnak addig kellő megoldást, és közel tudnak maradni. Bookert egyébként nem könnyű felőrölni, de Beal-t és Durant-et azért lehetséges. Tehát, hogy ők mind a kettő el tud fáradni szerintem. Playoffba ezt azért láttuk tőlük mostanában. Durantnél azért ez kérdéses, mert ő nem tudom, hogy miből van, de ő se mai csirke. És ezen kívül nyilván a lepattanózás, tehát szanaszét kell lepattanózniuk a Suns-t, hogy legyen esélyük. Úgyhogy ez a kettő az, tehát a fizikalitásukat és a lepattanózásukat kihasználva szorosan tartani a meccset, és a végén bedarálni a Suns-t. Szerintem nagyjából ez az, amiben úgymond úgy bízhat a Minnesota, hogy ez ténylegesen megtörténhet, csak ugye nem mindegy, hogy mínusz 20-nál vagy-e így, mert a mínusz 20-nál vagy így, akkor már hiába történik meg. Ez, illetve Anthony Edwardsnak tényleg ilyen szupersztár meccsek kellenek. Nem egymás után, nem elvárható tőle, de hogy minden második mérkőzése olyan legyen, ahol mennek a visszalépős pull-up triplák, amire te is utaltál, hogyha elveszik a betörését, hogy tudjon futni a Minnesota, nagyon fontos lesz. Egyébként egy Edwards-a különösen jó transition csapatról beszélünk. Ezekbe nem csak belekapaszkodnia kell a Minnesota-nak, hanem ezeket erőltetnie kell ahhoz, hogy itt a Suns matchup előnye ne annyira jöjjön ki, mert elég valószínű, hogy ki fog jönni.
Én azt hiszem, elmondtuk mindent. Tényleg Towns-tól egy iszonyatosan jó támadó széria kell. 22-24 pont, 60%-os TS, 38-39%-os triplázás szerintem. Ezeket beírhatjuk, hogy kb. Ezt kell tőle. És Anthony Edwardsnak is egyszerűen jól kell tripláznia. Azt tudjuk, hogy Conley abból a pár kísérletből jól fog triplázni. Reed egy kicsit kérdője nekem, bár nyilván azért nem rá fogsz feltétlenül játszani, de én az ő 50-40-90-es szezonját így playoff kontextusban nem biztos, hogy elhiszem. Azt még arra aludnék egyet.
Aha.
Gobert egyébként ebben a párhazban kb. Végig fent lehet majd, mert...
És jó is mert, lehet még támadásban is.
Támadásban is, igen. Suns 6 meccsen, hogyha nem jut tovább a Suns, szerintem abban valamilyen sérülés lesz, amire viszont legyünk őszintén, azért van esély. Tehát igazából Booker, Durant, Beal, bármikor bármelyikük megsérült, relatíve nagy esély van rá. Nyilván a nagy esély, nem azt értem, mondjuk 50%, de sérülés, a többi sztárhoz képest sokkal nagyobb esély van arra, hogy őket talán de ne legyen így nyilván.
Úgy mondom be én is a Suns 6-ot, hogyha a Minnesota Timberwolves le tudja védekezni a Suns-t, és mondjuk magabiztosan tovább jut, akkor én már a döntőig nem fogok a Minnesota ellen fogadni. Tehát, hogyha a Minnesota most egy ilyen
erőt... Pálya nélkül a Nuggets ellen őket fogadnád? Én biztos,
igen,
nem.
Igen, igen. Ha most a Suns megverik, akkor igen.
Jó, oké. Végülis ez bátor tipp.
Bátor, de szerintem lehet érteni, hogy miért. Tehát, hogyha az ő védekezésük...
Az... a Suns Lakers-re.
Ja. De hogyha tényleg elérkezik az a pont, amikor a Minnesota egy ennyire, számára ennyire rossz meccsapat, tehát Denver messze nem ennyire rossz meccsap nekik. A
igen, Suns... viszont sokkal, sokkal jobb csapat, majd erről beszélgetünk még.
Én nem gondolom, hogy sokkal jobb csapat idén. De egyébként jobb csapat, ez kétségtelen, de szóval én nem érzem őket most ugye ilyen kiemelkedőnek, mint amilyen tavaly tényleg voltak. És ezért is azt gondolom, hogy...
Mindjárt beszélünk róluk, de egyébként jobbak a statisztikáik, mint tavaly voltak, meg kb. Mérlegben, mindenben.
Igen, és még ennek ellenére sem gondolom, és éppen ezért mondom azt, hogyha ilyen erőt tudna mutatni a Minnesota, hogy a fullos, szörnyű meccsap Sanson tovább jut, akkor én egészen a döntőig, mert a Boston is ugye pont hasonlóan rossz meccsap nekik, mint a Suns, addig nem fogok senki ellen mást mondani, mint Minnesota Timberwolves, de most jelenleg azt mondom, hogy 6 meccsen a Suns jut tovább. És akkor, ha már így bevezettük, akkor menjünk át a Denver és a Lakers párharcára, mert hogy ebben a párharcban pedig tavaly már úgy tűnik láttuk a lényeget, és tényleg nagyjából azt kell valahogy így kitalálnunk, hogy mi az, ami esetleg változhat ahhoz a képhez képest, amiben tavaly 4-0-ra, de ha 4-1 lett volna, tehát nem azt akarom mondani, hogy kisöpörte és esélyesen volt a Lakersnek meccset nyerni, de minden esetre egyértelműen jutott tovább a Denver, és az a 4-0, hogyha 4-1 lett volna, akkor 4-1 lett volna, de nem nagyon lehetett volna már 4-2, így fogalmaznék.
Igen, egyébként egy meccset leszámítva azért minden meccsen ilyen 15-17-18 pontokkal vezetett a Nuggets. Ugye a Nuggetsnek az egyik gyengesége az, hogy nagyon könnyen visszaenged ellenfeleket meccsekbe, tehát náluk mondjuk az, hogy vezetnek 10-12-14 ponttal, az kb. Nem jelent semmit. Az alapszakaszban egyébként folytatódott a tendencia, 3-0-ra nyerte meg ezt az alapszakasz párharcot a Nuggets. Volt közte két szorosabb meccs, ami az utolsó pár percbe dőlt el, de ott nagyon nagy különbség volt a crunch time execution, tehát hogy hogyan és milyen játékokat tudsz végrehajtani az utolsó percekbe. Nyilván erről már nagyon sokat beszéltünk, ugye a Jokic-Murray two-man game az gyakorlatilag a legjobb, nem csak a jelenlegi ligában, de minden idők egyik legjobbja. És hát ezzel nagyon nehéz tervezni, mert tényleg annyira jó fitek vannak körülöttük, hogy tényleg nem nagyon tudsz ezzel mit csinálni. A Nuggets egyébként a liga talán legkiegyensúlyozottabb csapata, nincs hosszú keretük, ugye erről is sokat beszéltünk, kevés büntetőt harcolnak ki, kevés triplát dobnak rá, de talán a legmagasabb shot quality jellemzi őket, és tényleg robotszerű hatékonysággal tolják ezt a metodikus, de az ő náluk mindenképpen ez pozitív jelző, értem, ezeket a nagyon nehezen levéthető szetteket, azért ugye azért nehéz ezeket levédeni, természetesen, mert ott van Nikola Jokic, aki 3-4 megoldás közül ő az utolsó pillanatban eldönti, hogy melyiket választod, és gyakorlatilag egyik sem igazán jó a védőcsapatnak. Nyilván ebben benne van az is, hogy nagyon jó skillsettel vették ugye őt körbe, MPJ személyében a liga egyik legjobb shootere van ott mellette, aki független attól, hogy nem nagy volumenű feltételű, nem fog 25 pontot átlagolni egyik szériában sem, de az impactje amiatt, hogy ő tényleg, ő senki soha egy pillanatra nem hagyhatja ott, nagyon nagy, nagyon komoly gravitációja van, Jokic mellett is, a Murray-ről is az igaz. Ma már szerintem nincs igazi egyértelmű gyengeségük, ugye még blokkokban is top 10-ben vannak, nagyon okosan megszervezték a besegítő védekezést, ugye Jokic köré, és Jokic nagyon sokat fejlődött maga, idén több dobás blokkolt, mint valaha, több deflection-je, tehát beleérek a labdába, statja is van, illetve több stílje labdalopása, mint valaha, tehát kifejezetten...
Viszont egy érdekesség, hogy EPM-ben sose volt ennyire rossz védekező EPM-ben, mint idén.
Ha két dolgot lehetne mondani mégis, amiben ugye gyengék, az a büntető kiarcolása és ugye a rövid pad. Ez a utóbbi play-offban nem probléma egészen addig, amíg valaki meg nem sérül. Ha valaki megsérül, akkor viszont nyilván összedől minden. Tehát, és nem csak Jokicra gondolok itt, ha egy MPJ kidől, vagy akár egy Aaron Gordon kidől, akkor ott szerintem vége a Nuggets bajnoki esélyének. Lehet, hogy egyébként ez mondjuk minden csapatra igaz, hogyha a második, harmadik, negyedik legjobb játékosát kiveszed, akkor azért összedőlnek a dolgok. Talán az OKC-re nem lenne egyedül igaz.
Azt fontos hangsúlyozni, hogy a Lakersben mindenképpen voltak változtatások, mert azt most elmondtad, hogy a Denver az gyakorlatilag tudja ugyanazt. Nyilván egyébként Brown és Green is hiányozni fog bizonyos szempontból. Ez szerintem a playoff kontextusában egyértelműbbé fog válni. Azért a Lakersnél az, hogy egy ilyen támadóbb csapat lett, ami több shootinggal veszi körbe gyakorlatilag a James Davis duót, az nagyon-nagyon jól nézett ki az alapszakaszban, és már a Pelicans ellen sem nézett ki jól. Viszont egy dolog biztos, hogy Gabe Vincentet gyakorlatilag azért hozták, hogy Murray védekezzen a rájátszásban, tehát hogy én nem tudom ezt máshogy megfogalmazni, Gabe Vincent tényleg jó Murray védő, de persze ez mit sem számít feltétlenül akkor, amikor jönnek a handoff-ok Jokic-sal, meg jön a two-man game, ami three-man game, mert ugye közben a háttérben mindig elképzeljük, ahogy bekatol az alapszakaszon Aaron Gordon, akiről lejött a védő, hogy egyáltalán a 2-2-t tudják fogni, és akkor Jokic szépen adja fel neki az eliupot. Szóval ugye itt nem feltétlenül számít az, hogy milyen jó védő van Murray, de a tavalyi szériában nagyon sokat számította az, hogy Murray Reeves-éket, meg D'Angelo Russell-t, és még Schroedert is meg tudta enni. Na most, hogy meg tudja enni Gabe Vincentet, lehet, hogy nem annyi annyira, de azért azt se hiszem, hogy ilyen fantasztikusan be tudná őt lassítani minden esetre. Azt akarom hangsúlyozni, hogy nem csodálkoznék rajta, hogyha Gabe Vincent előkerülne, és akár Reeves, de főleg D'Angelo Russell kárára. Mert szerintem a Lakers ahhoz, amíg tud ragaszkodni fog, hogy ilyen hatalmas frontcourt találjon fel, amiben Hachimura gyakorlatilag hármast játszik, mindaddig, amíg Hachimura bedobálja a tripláit, és azt mondanám, hogy ez megtörténhet, hogy lesz egy-egy meccse, ahol nem dobja be, de azért neki vannak olyan meccsei, ahol 4-5-öt is bedob, tehát a Lakers helyében nem ezen aggódnék, ezt mondom, és akkor már is nem lesz olyan támadó az a csapat, amikor Gabe Vincent fent lesz, hogy ő be tudja dobni az üres triplákat, ugye az alapszakaszban nagyon kis mintánk van, de egészen tragikusan játszott támadásban, és akkor innentől viszont olyan túl sok variációs lehetősége nem lesz a Lakersnek, mert hogy az, hogy itt Dinwiddie-t játszatod, ezt az idei Dinwiddie-t, aki tényleg így önmagának az árnyéka, hát azt megnézném, és ugye a másik problémája a Lakersnek, hogy ez a frontcourt rohadt jól néz ki, de nagyon sokat kell játszatni, ott sincs igazán jó cseréjük, Prince nyilván játszani fog, és más talán nem is, mert ez Jackson Hayes is olyan, hogy a Denver Nuggets nem fog cserecentert használni, hanem Gordon lesz a cserecenter, és Jackson Hayes egy viccnek fog kinézni, szerintem, úgyhogy a legnagyobb problémája a Lakersnek az lesz, amit belebegtettem, hogy amiben a Minnesota reménykedett a Suns ellen, hogy szerintem a Denver a negyedik negyedekre egy hódfáradt LeBron James-t és egy fáradt Davis-t kap majd minden egyes este, és hogyha ez így van, akkor ott megáll a Lakers tudománya támadásban teljesen, és pont ezt láthattuk a Pelicans elleni egy darab meccsen is. Úgyhogy ez az, amiért azt mondom, hogy bár apróbb dolgok változtak, és a Lakersben most több shooting van, és van egy egyen jobb emberük Murray-re, de azért az a legfőbb faktor, hogy a Denver le fogja darálni a Lakers-t a negyedik negyedekre, az nem változik.
A Lakersnek ugye mire kell fókuszálni, nyilvánvalóan meg kell valahogy próbálni fal problémákat okozni. Jokicsnál és Gordonnál is. Nyilván, hogyha Jokicsot ki tudod két meccsen faltoltatni, az lenne a csoda. A Lakers harcolja ki ugye a másik legtöbb büntetőt a Magic után, és ők maguk nem faltolnak, tehát a Nuggets alapvető gyengességét még tovább tudják így ezzel generálni, hogy a Nuggets valószínűleg nem fog sokat odállni a vonalra. A problémájuk viszont a Lakersnek az, hogy az elmúlt egy évben ugye a bajnoki futás alatt ezt nem nagyon tudtuk letesztelni, de azért mindig mondták elég sokan, és köztük azért egészen neves szakértők is, hogy azt azért megnézték volna, hogy egy high pick and roll csapat ellen mit tud csinálni a Nuggets, mert ugye az ilyeneket elkerülték az elmúlt egy évben valóban. És a Lakers sem egy high pick and roll csapat egyébként. Ez lehetne egy faktor, és több pick and roll-t hívni. Csak hát az a baj, hogy ugye kivel, tehát, hogy ma már nincs meg az az atletikusság, és nincs meg az a James egy-két meccsen azért szerintem még lehet ez a teljes védelmet megbontó jelenlét, de azt nehezen tudom én is elképzelni, hogy egy teljes párharc alatt legyen. Amiben még bíznak és bízhatnak, és talán egy kicsit a Lakers fanok egyébként az, hogy most ugye korábban találkoznak a csapatok, talán annyira nem fáradt. Elvileg,
igen.
Meg tavaly kicsit sérült is volt elvileg LeBron, bár nekem a 40 pontos utolsó meccsen azért nem látszott annyira, hozzáteszem, de elvileg voltak ilyen kisebb problémái, idén elvileg egészségesebbek. Az biztos, hogy a Lakers az első meccsben mindent bele fog rakni, és ez egyébként, ahogy mondtad az előző adásban, ez full taktika náluk már, hogy az első meccsen tényleg van erre egy jó mondás, hogy throwing the kitchen sink, tehát hogy még a mosogatót is rázúzzák az ellenfélre, rádobják. Ha az első meccsen relatíve simán a Nuggets lekezeli őket, és simán nyernek, akkor az szerintem egy nagyon vészjósó dolog lehet a Lakers ellen. És egyébként csak egy ilyen bónusz kérdés neked, mert én megmondom, hogy meglepődtem ezen, hogy te a Nuggets-et milyen támadó pick and roll csapatnak tartod, és ugye az elmúlt években mit mondanál róluk?
Pick and roll, hogy milyen hatékony pick and roll.
Milyen hatékony a pick and roll?
Hát a playoffban extrém hatékony. Ugye sokkal kevesebb pick and roll-t játszanak az alapszakaszban, mint a playoffban.
Ez a durva amúgy, kezded el, hogy az évekre visszamenőleg és idén is a legrosszabb pick and roll-ja van a ligában kb. A Murray Jokic Zsónak. Engem teljesen sokkolt ez.
Ez az alapszakasz, ugye?
Az alapszakasz.
Ja, jó,
és
oké. Okay.
És a tavalyi playoffban meg, de először egyébként, tehát az előtti playoffban sem volt jó a Murray Jokic pick and roll, amikor játszottak a bubble-ben, azt hiszem akkor játszottak egyedül, utána a következő
két play-ban
azt nem volt Murray. De a tavalyi play-ban a legmagasabb PPP-t produkáltak belőle, de idén az alapszakaszban megint gyenge, tehát igazából nem a pick and roll, ami olyan igazán extra, és a tavalyi play-ban is úgy használták a pick and roll-t, hogy minden más, ami viszont rohadtul megy, ugye a backcut-ból induló dolgok, a főleg a handoff, nyilván a handoff az nagyon durva savaborsa a Nuggetsnek, de hogy milyen érdekes ez, hogy azt gondolnád, hogy és a playoff után valóban azt írták, hogy hát ez minden idők egyik legjobbja, nem láttunk ilyet Stockton és Mellon ott, és közben meg ez egy annyira időzített dolog volt, hogy majd én nagyon kíváncsi leszek idén a statisztikákra, hogy ezt meg tudják-e ismételni, hogy megint ennyire jók vagy a nagyobb minta itt nyer, hogy egyébként...
Tök érdekes, nem, amit mondasz amúgy,
mert... Ebből nem jön abszolút jó PPP az alapszakaszokban a Nuggetsnek.
És azért nem teljesen lehetetlen, hogy tavaly egyszerűen olyan meccsapok jöttek szembe, amiben ez a pick and roll sokkal jobban tudott élni, de azért... Murraynél nagyon látszik az, hogy playoffra alkalmasabb játékos, mint a lapszakasz, szóval tényleg lehet, hogy soha nem lesz All-Star. Tehát, hogy és miközben látjuk azt, hogy azért ő benne van a liga 30-35 legjobb játékosába, hogyha megnézzük a playoff teljesítményét is. Szóval...
Igen, nagyon ritka egyébként ez, hogy egy ilyen, én nem is emlékszem ilyen játékosra, aki nem All-Star, mondjuk nagyon jó játékos, és a playoffra meg gyakorlatilag szupersztárra válik, vagy sztárra legalább, én nem nagyon
sztárra,
nem
mondjuk játékos rajta. Ja, nagyon nehéz is lenne találni ilyen játékost. Én itt azt gondolom, hogy az első meccs az olyan szintet, én is majdnem szoroszorra el akartam mondani, amit elmondtál, de ezért kéne podcastelnünk, szóval azt gondolom, hogy itt az első meccs eldönti azt, hogy mit várhatunk a folytatásban. Meggyőződésem, hogyha az első meccset nyeri a Lakers, akkor 4-3, 4-2, akkor ezek játszanak, akkor is a Nuggets-re fogadnék, mert a Lakersnek, hát... Nem mondanám azt se, hogy jó meccsap, de főleg az, hogy a Lakersnek a gyengeségeit a Nuggets ki tudja használni, ahogy ezt megtette tavaly is. És hogyha ez így van, akkor azért ez egy 4 nyert meccsig tartó párharcban így is úgy is kijön, de az első meccset tudja hozni a Lakers, akkor szerintem ez 4-3 is lehet. Ha meg nem, akkor meg 4-0 is. Most itt ezért nehéz kicsit tippelnem, mert ahogy mondtad is, az első mérkőzés el fogja dönteni ennek a párharcnak a lehetséges kimenetelét, nehézségeit. Most itt tippelek egy ilyen átlagot, tehát azt mondom, hogy 6 meccsen a Nuggets megy tovább.
Én is 6 meccses Nuggets továbbjutást tippelek. Ugye írtam neked korábban, hogy lehet, hogy 7 meccset fog tippelni. Nem igazán a meccsapok miatt van ez, szimplán egy megérzés, nem tudom miért, de van egy olyan megérzésem, hogy idén sokkal kompetitívebb lesz a Lakers, és ebben egyébként benne lehet az is, hogy tavaly nagyon pofán vágták őket, ugye gyakorlatilag kinevett ték őket az interneten, azóta is ugye mémek tömkelege van, hogy hú, az első meccs után kitalálta, ugye, hogy mit kell csinálni a Lakers, ugye a elhíresült Rui Hachimura pillanat. Ez azért, tehát ne legyen kétségeink, hogy nagyon durva extra motiváció van most a Lakersben. Nem akarok bírózni, de szerintem minimálisan lejteni fog a pálya a Lakers irányába, akár Denverben is, ami azt jelenti, hogy a kétséges fújásokat szerintem ők inkább meg fogják kapni, mint a Nuggets.
Ugye itt arról van szó, mielőtt nekünk esnének Totszorra is a Lakers drukkerek, egy részük, bocsánat, hogy egyszerűen James meg Davis olyan respektel bír a bíróknál, hogy ők védekezésben egyszerűen sokkal több mindent megtehetnek. Sokkal nehezebben fújnak rájuk faltot, és nem az van, hogy azt kéri bárki számon, hogy miért dob ennyi büntetőt a Lakers, mert elképesztően támadják a gyűrűt, és benne van, hogy ezért sok büntetőt dobnak, igen, de az, hogy a másik oldalon Jamesre meg Davisre mire ráfújnak egy faltot, az nem tudom, szakrálisan fel kell valakit áldozniuk a kezdőkörben.
James-t egyébként az egész pályafutása alatt elkísérte, és hozzáteszem, és itt szerintem ezzel is akkor zárjuk le, hogy egy pozitív felhanga, hogy ebben benne van az, hogy egyébként a Lakers egy kifejezetten fegyelmezett csapat, és valóban figyelnek arra, hogy ne faltoljanak. Tehát hülye faltokat ők nem ütnek be, és Jamesre nagyon igaz volt egész pályafutás alatt, rohadtul intelligens játékos, minden idők egyik legintelligensebb játékosa, és soha nem védekezett úgy, hogy hülye faltokat beütött volna, és egy idő után
Davis sem.
És ez a reputáció, ez kiépült. Tehát ők ezért megdolgoztak valamilyen szinten, és most már úgy van vele a bíró, hogy tudom, hogy ők mindig fegyelmezetten védekeznek. Nem láttam annyira egyértelműen ezt a szitút, ott volt még két, belógott egy láb, belógott egy könyök, egy fej. Ezt nem fújom le, mert valószínűleg nem faltoltak. És ez nem is azt mondjuk, hogy ez így végig megy így gondolatban a bíró fejében, hanem egyszerűen a rutin az, hogy hány Lakers meccset fújtak már, az ilyen tudatalatti berögződés, hogy egyszerűen ilyenkor nem fújnak nekik. Tehát ennek egy részért tényleg megdolgozott a Lakers kollektíven és a játékosai is, ez részben skill, részben döntés, és hozzáteszem, idén az is benne van, hogy a Lakers nem egy jó védőcsapat, tehát relatíve sok könnyű kosarat lehet ellenük szerezni, aminél bőven, tehát még inkább nincs értelme faltolni sok olyan szituációban.
Azt kell még szerintem hangsúlyoznunk, hogy az, hogy most Hachimura vagy James fogja majd Jokicot, mert nyilván nem Davis, a tavalyiak után azt gondolom, ebben nem érdemes belemennie a Lakersnek, az azért számít, mert meggyőződésem, hogy a legjobb, ahogy Zion-t fogták, és ugye Zion-t sem sikerült megfogni, de ott volt, mit tudom én, 5-6 kihagyott dobás a Zionnak, az mind olyan volt, hogy James fogta, és Davis segített rá. Hát biztos vagyok benne, hogy Joker ellen is ez a lehető legjobb taktikája a Lakersnek, de nem engedheti meg magának a Lakers, hogy egész meccsen James fogja Jokicot, mert
az esélytelen. Akkor ki sem menj a pályára, hogyha az igen. A taktikája, hogy tehát James fogja végig Jokicot, igen.
Az, hogy a negyedik negyedekben James fogja Jokicot, az igen, az lehet. Addig Hachimura fogja szerintem. Lehet,
főleg, hogy ugye tényleg a Lakers problémája az, hogy szoros meccsen hogyan fogod túl teljesíteni a Nuggets-et az utolsó 4 percben, ami borzasztó kőkemény feladat bárkinek, nemhogy egy plain csapatnak. Tehát ez jó, amit felvetettél, ez tetszik, hogy Rui-t ráküldeni, ha megszenved, mindegy, nem rakhatod rá Corán James-t, és a negyedik negyedben viszont váltani. Az, rá csak azért is, mert ugye ott James, főleg, hogy addigra sem lesz neki azért túl sok faltja, ott meg is engedheti akár magának, hogy kicsit keményebben védekezik, picit ilyen félig faltolja, és aztán bízol abban, hogy nem fújják be. Tehát ez kell, hogy legyen a taktika egyértelmű.
6 meccset jósoltunk mind a ketten, és ezzel végére értünk a párharcainknak. Van 2 búcsunk, amit majd valamikor valamelyik playoff első kör overreaction mellé illesztünk oda, valószínűleg a második ilyen adás mellé, és van egy sorsolásunk is, amit szintén 2 adás egyike elején teszünk meg. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és itt a playoff baby, úgyhogy én szerintem most igaz, hogy kevesebbet alszunk majd, de ettől függetlenül egy olyan időszak jön, ami minden NBA rajongó életében kiemelt finomság, és annak ellenére is, hogy például én nekem mind a 2 csapat, akinek drukkolok ezúttal, nincs ott a playoffban, alig várom, hogy lássam ezeket a matchupokat, és ezeket a sakkmeccseket, mert tényleg egy külön sport és egy új liga kezdődik.
Igen, elrajtolunk már ma, ugye, ma szombaton kijött a podcast, és hallgatjátok szombaton, esti matiné meccsel, ugye a magyar idő szerint este 7 órától a Magic Cavaliers, 9:30-tól a Suns Timberwolves, hát nyilván mind a kettőt meg kell nézni. Ha már korán vannak, aztán alvás, és én számomra legalábbis alvás, és én éjfélkor már valószínűleg aludni fogok, akkor a 76ers Knicks elrajtol, és 2:30-kor, tehát hajnali 2:30-kor a Lakers Nuggets is elindul, amit én reggel fogok speciál megnézni, beleértve a 76ers Knicks meccsa. És így én a magam nézőre szét is osztom, hogy 2 ilyen főétel, vagy nem tudom, még este 7:30, és akkor desszertek azok így korán reggel. Alig várom őszintén már. Ha tehetném, előre pörgetném az időt este 7 óráig. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, hatalmas pacsi, hogy velünk tartotok, és remélem, hogy ez a maratoni adás, ez egy jó felkészülés volt itt a playoff előtt, illetve azt is remélem, hogy a playoff alatt is velünk tartotok. Nagyon szépen köszönöm a pozitív visszajelzéseket, írtunk elemzéseket ugye én is meccsekről, Zoli pedig ilyen kibővített playoff elemzést írt az oldalunkra, ezért is érdemes minket követni Facebookon. Még egyszer köszi a pozitív visszajelzéseket, mind a kettőből lesz még, vagy legalábbis én a magam részéről mindenképpen megígérhetem, hogyha megnézek egy meccset és látok benne érdekes taktikai húzásokat, akkor azt megírom nektek, úgyhogy kövessetek Facebookon is, de ami a legfontosabb, hallgassatok a podcastet, ha tudjátok, akkor támogassatok minket Patreonon. Pacsi. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.